Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2014-es jogatáborunkban, ami a jól számolom sorban a 20. Úgyhogy lassan már én is festem a hajamat, ahogy telnek az évek. És mivel azért gyűltünk össze, mert valamennyien az igazságot, vagy más néven a végtelent kutatjuk, ezért különösebb közhelyekkel nem is akarom húzni az időt, hiszen elég meleg is a terem, bár a jóga filozófia az még ennél is melegebb vidékek hazája. Úgyhogy ez teljesen kellemes és stimmel a védikus kultúra és a jóga bölcsességéhez. Egy szóval még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és mivel holnap reggeltől a jógának a mantra jóga része is feladatunk, vagy legalábbis gyakorolni fogjuk, arra kérlek benneteket, hogy egy igen egyszerű, de évezredek óta legfontosabb szellemi mantrával nyissuk meg a hetünket, és holnap amúgy is gyakoroljuk, meg egy pár szót majd mindig beszélek is ezekről. Egyszerűen a mantra úgy hangzik, hogy Om Namo Bhagavati Vasudevaya, ami magyarul körülbelül azt jelenti, hogy hálás szívvel köszöntjük a szívben lakozó bennünket inspiráló Istenét vagy Urat. Vasudeva szanszkritul azt jelenti, hogy a belül lakozó, a minden emberben belül lakozó bölcsesség. És egy évezredes hagyomány Indiában, hogy mielőtt filozófiával kezdenek foglalkozni, hogyha ezért gyűltünk össze egy szaduszangára vagy szatszangra, akkor ezzel a mantrával nyitjuk meg az estét, meg a tábort is. Jó? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jó, én mondom előre, és utána mindenki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És ahogy ígértem, mivel a végtelent kutatjuk, azonnal fejest ugrunk ebbe a gyönyörűséges és véleményünk szerint egyedül igazán fontos témába. Méghozzá a mai első esténknek az a címe, hogy a meditáció jógája, de amikor egy ilyen gyönyörű és alapvető témáról kezdünk el beszélni, érdemes hozzá egy alcímet is választani. Ezért azt az alcímet kapta az este, hogy kísérlet a valódi önvaló megismerésére a dualitás világában. Magában a címben igyekeztünk nem elrejteni, hanem kibontani több korlátozó elvet és több lehetőséget arra, hogy az ember fejlődjön. Ha megfigyeljük a címet, vagy koncentrálunk erre, nyilván nem ebben a körben, hiszen mindenkinek jó oka van arra, hogy egy ilyen témával töltse a nyári szünetet, de akkor is, hogy a terveink szerint A-tól Z-ig, és el is fogunk oda jutni a héten. Végigvegyünk egy gyönyörű témát, ráadásul inspirált szívvel menjünk haza. Azt szeretném, ha az első estét úgy használnánk föl, hogy mindenki egy egyöntetű készlettel vagy alappal vágna neki a hétnek. Én ígérem, hogy úgy építem fel a délelőtti és esti előadásokat, hogy részben a témák visszaköszönnek, tehát aki hirtelen úgy érzi, hogy hú, ez nagyon új még, vagy nem hallott ilyesmit, az ő is azt fogja érezni a hétvégén. Nyugodjon meg, hogy összeállt benne a rendszer. Ennek az az oka, hogy a valóság vagy az igazság ebben a pillanatban is a szívünkben van. Tehát nem olyan dologról beszélünk, amit úgy tanulunk meg, hanem olyan dologról beszélünk, ami valamilyen oknál fogva el van leplezve rőlünk. Nem tudom, hogy ez követhető az első. Mindenkinek mindenféle végzettség, kor és nemre való tekintet nélkül ugyanakkora esélye van megérteni az abszolútat, egyszerűen azért, mert saját magáról van szó. Tehát valamennyiünkben ebben a pillanatban is ugyanaz az abszolút igazság működik, amit, és ezt tárgyalni fogjuk ma este, valamilyen oknál fogva, és technikailag is megbeszéljük, több réteg vagy dimenzió burkolja. Ezért türelmes munkával nem valami újat tanulunk, bár azt gondoljuk végig, hogy tanulunk valamit, és az elme néha is fog fáradni, pláne ha nagyon meleg lesz, vagy valami hasonló. De mindig élni kell mindannyiunkban a remény, és az ebből adódó türelem, hogy amit keresünk, az visszavonhatatlanul létezik, ebben a pillanatban is ő dominál bennünk. Egy érdekes módon azonban egy másik személyiségünk, ami pillanatnyilag részt vesz az élet forgatagában, még nem rendelkezik azzal a rálátással, hogy felismeri a saját forrását. Remélem, nem voltam túl bonyolult így a megnyitó szavakban. Ezért a jóga mesterei magát a folyamatot, hogy a három szakaszra osztják fel, és ezek közül az első a megtisztulás. Ez természetesen tartalmaz morális és erkölcsi gyakorlatokat, meg elemeket, erről már ma is elkezdünk beszélni, de érdekes módon ez nem a végső célja a jógának, hamar rá fogok mutatni, hogy miért, tehát nem morálteológiáról vagy vallásról van szó, de tárgyilagosan elemezve a témát, lehetetlen előre haladni a védikus kultúra vagy a megvilágosodás ösvényén, vagy a jóga ösvényén úgy, hogy az ember elhanyagolja a morált a külső és a belső világgal kapcsolatban. Tehát ezeket az alapvető dolgokat is el kell végeznie az embernek az élete során ahhoz, hogy felsőbb lelki osztályba lépjen. Ezt követi az a küzdelem, amit magáért a megvilágosodásért, szaknyelven szamádiért folytatunk, ha valaki ismeri ezt a fogalmat, akkor ez visszaköszön. És nagyon érdekes, hogy még nincs is vége itt a folyamatnak, hanem a megvilágosodott ember, tehát a saját lelki lényére ébredt ember indult egy utolsó végső kutatást a lelki értelemben vett forrása irányába. Ezért mondjuk, hogy a harmadik szakasza ennek a folyamatnak az egység útja. Ugye, maga a jóga szó, majd beszélünk róla bővebben is, azt jelenti iga vagy járom, de igazából szimbóluma az egységnek valamit, valamivel összekötünk, amiből valami egészen különleges vagy csodálatos dolog származik. Egy olyan évezredek óta tönkretehetetlen módszer és rendszer az, amiről beszélünk. Egyébként azért nem jó csak jógának hívni, mert valójában az élet egészét átfogó kultúra. Tehát úgy benne van a szépség, mint az erkölcs, mint a lelki gyakorlatos élet. Tehát egy nagyon komplex, az élet minden részére kiterjedő rendszerről beszélünk, aminek van egy bevallott törekvése, hogy át akarja vinni a tudatosságot az élet hétköznapi megszokott, unalmas vagy egyenesen szenvedésteli világából, ki akarja emelni tulajdonképpen a magasabb szellemi szintekre. Ahogy az ember kitart, értelmezi és gyakorolja a jóga által felvetett dolgokat, azt fogja tapasztalni, hogy a gondolkodás módja, az élet szemlélete azonnal kimozdul a megszokott kerékvágásból, a sablonokból, ami egyébként valljuk be, hogy ha az ember már nem annyira fiatal, azt mondják az upanisádok, hogy rágjuk a megrágottat, tehát ha már van némi tapasztalatunk, alig várja az emberi tudat, hogy felfrissüljön, és egy másfajta szellemi töltés energiáját hasznosítva tudjon előre haladni. Nem ér véget a folyamat annál, hogy az ember magasabb szinteken gondolkozik, hanem a magasabb szint elérésének van egy lélektani tünete, nevezetesen, hogy nem értjük hogyan és honnan, saját magunk által inspiráltak leszünk. Lehet, hogy ez most még furcsán hat, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden bennünk van ebben a pillanatban is. Ha valaki helyes eszközökkel törekszik, annak a mentális vagy pszichikus következménye relatív rövid időn belül, hogy konstans boldogságot, lelkesedést és jó értelemben vett szellemi törekvést érez és élvez saját magában. Tehát más ősi vallásokkal szemben azért nem pusztult el a jóga vagy a védikus kultúra, mert relatíva még anyagi vagy asztrális síkokon haladva is már olyan tapasztalatokat, ízeket élvez az ember, hogy esze ágában nincs innentől kezdve abba hagyni. Ugye? Míg más vallásnál lehet, hogy telnek múlnak az évek vagy az évtizedek, és bizony az úr, ahogy Avijai Teréz mondja, valamilyen oknál fogva túl sokáig hallgat. Elmarad a személyes élmény, mint tapasztalat, marad a morálteológia, egy száraz, kiégett élet, és néha az ember megöregszik úgy, hogy lemondott ugyan az anyagi világról, mert inspirálta a lélek és Isten, de a másik oldalon nem érkezett meg az a tapasztalás, amire azt érezné, hogy helyesen cselekedtem, hogy itt hagytam mindent, hogy az egész korosztályom elstartolt, hogy mindenki próbálta élvezni az életet, stb., hogy mondja a magyar, hogy én meg két ló közül a padlóra zuhantam. Tehát csodálatos élmény ha engeditek, a Bhagavad Gita egyik verse eleve így fogalmazza meg, hogy ezen az úton nincsen veszteség vagy csökkenés, és egy parányi fejlődés is megszabadítja az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától. Hát a legnagyobb félelem az természetesen a halál, de a halálnál is rosszabb egy szellemi ember nézőpontjából, hogyha az élete üres és értelmetlen. Tehát úgy felébredni nap, mint nap, és embermilliók élnek így, hogy igazából az életük nem tart sehová, nem tartogat semmit, vagy az élet legértékesebb része, ami a jógában 50 körül kezdődik, az nem hozza el a gyönyört, a boldogságot és a harmóniát, mert egy kicsit félre vagyunk nevelve, hanem a nyugati ember pont bepánikol, hogy Istenem, elmúltak a, hogy mondja Tagore, a rózsaszedő évek, ugye? Az én rózsaszedő időm már lejárt. És hirtelen nem találja fel magát az ember. Holott, emlékszem rá, hogy igaz, hogy egy korai jóslat volt, hogy mikor ezeken töprengtem a 30-as éveimben, és meglátogattam egy idős barátomat, a könyves polcán volt egy könyv, aminek az volt a címe, 40 fölött kezdődik az élet. Hát mondom, ez igazán reménykeltő, és higgyétek el, hogy a szellem életben pont így van. Valami, amit megismerünk, néha már torkig is vagyunk vele, az távolodni kezd természetes módon, és valami, amire mindig vágytunk, az ellenfél nélkül elkezd bennünket megközelíteni, tehát igazából a helyünkre kerülünk. Ugye mondja is a régi magyar mondás, hogy az embernek benője a feje lágya, mi azt kívánjuk, hogy először benőjön, aztán meg kinyíljon, hogy mindjárt beszélünk róla, hogy tényleg magasabb. Tehát amiről az inspiráció felvillanásai üzennek, és az ember, higgyétek el, sebződik tőle, soha többé nem felejti el, hogy valami nagyon különleges hírt adott benne. Egy olyan dimenzió, ami saját élmény, amit mindig szeretnénk átélni, csak nem tudjuk, hogy hogy tegyük állandóvá, ugye, ezt az üdvösség élményt. Ennek úgy hívják a jogában, hogy rucsi, ugye, egy villanásnyi gyönyör. Tehát gyakorolja az ember a folyamatot, és valahogy a legfelsőbb üzen. De nem értjük, hogy hogy lehetne ezt állandósítani. Hát csak úgy, hogy fölteszünk rá egy életet. Ezután viszont egyre többször itatnak meg bennünket ezzel a nektár élménnyel. Foglaljuk össze ezt a bevezető szakaszt. Tehát röviden, amit mi keresünk, nagyon komoly dologról van szó, az az akarat és a tudatosság uralmán túlfekszik. Pedig ha az ember belegondol, hogy akarat, hát már azzal kezdeni valamit is nagy szám, majd. A tudatosság meghaladni, hát sokan el sem érik a tudatosságot. Hát aki gyereket nevel, vagy pedagógus, az tapasztalatból tudja, hogy iszonyat erőfeszítés csak azt elérni, hogy figyeljenek. Tehát őrül, az emberek nincsenek hozzászokva, pláne a gyermekek ahhoz, hogy összpontosítsák a tudatot. A jógában a lemondás azért keresetlen, mert például itt vagyunk ebben a teremben, mondjuk van 27 fok, és azt mondod az elmédnek, hogy figyeljen, szombat este, az egy nagyon különleges helyzet, ez maga a jóga. Nem? Hiszen össze kell szednie magát, célra kell tartania, és ez az, amit az elme nem szeret. Vagyis figyeljétek meg, hogy a nyugati ember azért nem világosodik meg döntően, mert a saját komfortzónáján nem tud túllépni. Tehát sokan keresik a jógát, meg hasonló, én is az elmúlt 30 év alatt jó pár csoportot vittem el Indiába. Nem egyszer hazamennek az emberek a reptérről, mert kilép, beleszagol a levegőbe, vagy meglátja, hogy hol fogunk lakni, meg hasonló, és egy India az egy más világ. Ott magas rendű a szellemiség, de nagyon egyszerű az élet. Ott az emberek többsége ott nem milliárdos, még csak nem is jó módú. Következésképpen az ember azt mondja, ha nyugatról jön, hogy ez tűrhetetlen a számomra. Tehát a külső körülmények olyan fontossággal bírnak, hogy már az elején nem vesz észre, hogy olyan méretű és mértékű lett a komfortzónája, hogy hát ki kell mondani, nincs kedve áldozatot hozni. És a figyelem a nagyobb áldozat, valamint az, hogy az ember feladja a kényelmét. Azt is meg kell tudni mindjárt az elején, hogy nem az ember vágyik kényelemre, hanem csak az elméje. Ugye azt mondja az egyik Upanishad vers, hogy az ember soknak tart egy imát az örökké valóságért. Tehát félelmetes, hogy jó mentségünk van, hogy eleinte nem tudjuk, hogy az, amit keresünk, egyrészt van, másrészt meg, hogy mit kell tenni azért, hogy a miénk legyen. Ha egy picit is tudnánk, hogy mi, akkor nem tartanánk soknak, amit fizetni kell érte. Kérném szépen a következő képet. És egy áldással kezdjük akkor ezt a hetet, ami így hangzik. Sarvé bhavanti sukhina, sarvé santu nirámaya, sarvé badráni pasyantu, makaschid dukha bhagbhavet, vagyis boldogságot és békét mindenkinek, tökéletes egészséget mindenkinek, lássa meg mindenki, ki és micsoda az Isten, mentesüljön mindenki a szenvedések alól. Tehát érdekes módon ez, amit itt kívántunk, az ősi írás segítségül hívva, voltak éppen nem más, mint amit a meditáció elhoz a számunkra. Tehát ezt a technikát nevezik gyána jógának, vagy meditáció jógájának, ami ebből a három lépésből épül föl, nevezetesen a megtisztulás, a megvilágosodás és a legfelsőbb szinttel való egyéválás. Ennek a hétnek sokat töprengtem otthon, hogy foglalkozzunk-e vele, de hát mivel magában négy pádából áll a Patanjali Yoga Sutra, így ennek a hétnek nem lehet a mondani valója, mert úgy kellett volna meghirdetni, hogy Patanjali Yoga Sutrák tábor. Viszont az a szerencse ért minket, hogy pénteken leszállította a Nyomda az ég a szívben című kötetet, amiben teljes terjedelmében benne van a Patanjali Yoga Sutrák is. Tehát ha valakit mélyebben érdekel az a téma, amit ma este fölvetünk, ott négy fejezetben, négy pádában a teljes részletességgel le van írva. Minden olyan, és a Bhagavad Gita teljes új fordítása is, mind a 18 fejezet, ez azért vált szükségessé, mert szerettünk volna egy felekezeti szemlélet nélküli Bhagavad Gita-t közreadni. Tehát nem ilyen asram, nem ilyen nézőpont, nem olyan vallás, meg nem amilyen elgondolás, hanem megpróbáltuk rekonstruálni, hogy mit jelentett az eredeti vers. Tehát hosszú éveken keresztül dolgoztunk rajta. Tudnilik feltűnő, hogy a 18 fejezet úgy építkezik, voltaképpen úgy építkezik, hogy a teljes megvilágosodásba vezeti a tanítványt az anyagi elesettség helyzetétől. Ahol mi fejest ugrunk merészen ebbe a témába, ez a hatodik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy meditáció vagy gyána jóga, az az első korszaknak a vége, tehát a megtisztulás folyamata torkol a meditációba. Megkérdezhetnénk, hogy ez hogyan lehetséges. Megváltozik az elménk. Aki egy kis keresztény kultúrából jött, az biztos, hogy benne, hogy hallotta azt a szót, hogy kontempláció vagy használja is, vagy szemlélődés magyarul. Nagyon érdekes, hogy ahogy tisztul, fejlődik, változik az emberi tudat. Az elmeműködésünk is elkezd változni. Befejezi azt a fajta entrópiát, szétesést, kedvetlenséget és depressziót, amit a legveszélyesebb kötőerő, a tamoguna okoz. Ugyanakkor ki tud törni ebből az állandó túlmozgásos, rajasztikus, nyugati, kéj és pénzkereső izgatottságból, ami terrorizálja az életünket, és megérkezünk valami hosszabb hullámú, békésebb, más szemléletmódszerhez, aminek az a döbbenetes ajándéka, hogy a dolgokat úgy mutatja meg, ahogy azok vannak. És akinek ilyen rendezett és csendes az elméje, az attól még el tudja látni a feladatát a világban. Tehát simán tudunk gyereket nevelni, munkába járni hasonló, csak van bennünk egy átkapcsoló. Hogyha akarom, akkor 400 méteres gátfutó vagyok. Ha akarom, úgy fekszek a füvön, mint a macska. Teljesen. Ezt meg lehet úgy nevelni, hogy az ember egy pillanat alatt stílust vált, tehát engedelmes eszközévé válik az elme. Innentől egy kicsit ezzel kezdünk el foglalkozni, mert sokan és jogosan vágyják meg, hogy a meditációval foglalkozzanak. Például nem győzünk válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre, de vagy nem tudják, vagy nem ismerik, hogy milyen dolgokon kell keresztül menni ahhoz, hogy az elme egyáltalán alkalmas legyen arra, hogy a meditációval foglalkoztassuk. Tehát az az igazság, hogy több alapvető dolgot kell ehhez elvégeznünk. Nos, minden, és akkor most ezzel foglalkozzunk egy kicsit. Minden létező test közül, ami ebben a világban van, növények, állatok és stb., az a fantasztikus az emberben, hogy az ember magatartásán, beszédén és gondolkodásán keresztül fejeződik ki legtisztábban maga a tudat. Tehát igencsak különleges dolog embernek születni, ha elrugaszkodunk az egyébként rendkívül unalmas nyugati materializmus nézőpontjából, és az embert, és a katolicizmusból is elrugaszkodunk, és nem a síralomvölgynek fogjuk fel a világot, és nem vagyunk eleve depressziósak, hanem elkezdünk a védikus kultúra vagy a jóga nézőpontjából gondolkodni, akkor elátkozottság helyett azt látjuk, hogy valami hihetetlen nyereség embernek lenni, nagyon alkalmas az önkifejezésre, egy önátlényegítő lény, tehát a transzcendencia szót, hogyha magyarul használjuk, hihetetlen szinteket járhatunk be saját magunkon belül, valójában sokkal jobban járunk, ha felfogjuk, hogy a legizgalmasabb kaland, talán még a félisteni születéseknél is izgalmasabb kaland embernek születni, annyi minden van megnyitva előttünk, és ebből olyan keveset érzékelünk, mindjárt rátérünk arra, hogy miért. Tehát annyira különleges az emberi lény, hogy a tapasztalható és látható dimenziókra túlra is eljuthat, ha egy olyan világba születne, ahol a civilizációja tartalmazná gyerekkorától kezdve, hogy ezt hogyan teheti meg. Ugye? Hát például tudjuk, hogy a macska jól lát a sötétben, Ehhez hasonlóan a jógi is jól lát más dimenziókban, és egész más világokkal kerülhet kapcsolatban. A macskában nem kételkedünk, hogy jól lát a sötétben. Emberek között élve, mivel mindenki magából indul ki, tökéletesen azt hiszi minden ember, hogy valamennyien ugyanazt a dimenziót érzékeljük. Aki nem lát be a magasabb világokba, az el sem tudja képzelni, fogalmilag sem, hogy azok léteznek. De mi ígérjük meg magunknak, hogy ez a legfőbb reményünk lesz, hogy egyszerűen az embernek lenni fantasztikus és nem elátkozott dolog. Majd tárgyaljuk azt is, hogy az abszolút, a forrásunk nem is azért küldött ide, hogy a következő percben férfiként és nőként, ahogy beszélni megtanulunk, kioktassanak arról morálisan, hogy jó, szétszorongjuk magunkat egész életünkbe, hogy miért vagyunk átkozottak itt az Ádám-Évan meg egyéb történetre, ha gondolunk. Rendkívül felemelő és csodálatos dolog létezni. Tehát, hogy amikor az ember egy picit a megvilágosodás felé tart, akkor az első őszinte imája az lesz, hogy köszöni, hogy létezhet. Mert fantasztikus dolog, minden küzdelmével és szenvedésével együtt rendkívüli élmény a létezés, bár ha csúgjak meg valamit a elöljáróban, ez akkor igaz, ha meg tudod figyelni. Ha magával sodor az illúzió, és az ember úgy, mint a fuldokló kapkod és küzdködik az anyagi életben, akkor azt hiába mondod egy embernek, hogy fantasztikus dolog a létezés, mert ő úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött az élet hullámai. Ha jógi vagy egy picit, soha sem csaphatnak össze a fejed fölött a hullámok, legfeljebb azt mondod, ma szenvedek. Érthető a különbség? Tisztában vagy azzal, hogy egy rossz napod van, de soha nem adod meg magad, és nem gondolod, hogy te a rossz nap vagy. Ez rendkívül fontos dolgok. Néha az egyszerű dolgok a legnehezebbek. Ugyanilyen veszélyes a boldogság is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma nagyobb kanállal merített számunkra a sors, és boldogok vagyunk, vagy hasonló, de hogy mondják, semmi sem tart örökké. Engem, mikor elvittek katonának, az 81-ben volt, ki ne számoljátok, hogy az mikor történt, akkoriban ismerkedtünk meg a Popper Péterrel, ha valaki emlékszik, és volt egy kis füzetecskéje, amit nem tiltott a kommunista seregvezetés, az volt a címe, hogy Bensi utak könyve. Két nagyon szép kéz volt a borítón, ha emlékeztek. És abból jósoltam magamnak, mert mindent elkoboztak, Bibliát, Védan, tehát ami volt nálad, azt azonnal elvették. És akkor kinyitottam, és az volt írva, a legkínzóbb helyzeteinket is feloldja az idő. Ó, mondom, ez a két év akkor elrepül majd, amikor nem szabad vele foglalkozni, de tény, hogy mind a boldogság, mind a boldogtalanság az idő fogja. Tehát nekünk egyiket sem szabad az életünk abszolút végpontjaként, vagy a törekvésünk végpontjaként felfogni. Tehát ha el akarjuk ismerni, hogy csodálatos dolog emberként létezni, akkor arra figyeljünk fel, hogy valami különleges vagyunk igazából, aki különböző dolgokat tapasztal. Ez követhető így? Már is gyógyulni kezd a psziché, az elméről már is egyetlen, ha ez a mondat célba ér nálunk, abban a pillanatban terhek, sziklák mennek le az elméről, hiszen megérthetem, hogy én nem vagyok az, aki az a lény, aki ezeket átéli. Én az a lény vagyok, aki élvezi azt, hogy valaki ezt átéli. Érthető ez? Azért adtuk ezt a fura alcímet, hogy kísérlet a valódi önvaló megismerésére, mert itt a hallgatóság sorából akkor azt kéne most kérdezni, miért van nem valódi önvaló is? És tudjátok, az a probléma, hogy nem is egy. Amikor azt mondjuk az emberre, hogy többdimenziós önátlényegítő lény, abban az a meredek, hogy nem is sejtjük, hogy az életünk során, ha szerencsénk van, akkor 2-3 dimenzióban tudunk gondolkozni. Mindjárt megtárgyaljuk. Ha nagyon nagy szerencsénk van, akkor sokkal többe. Ha végső nagy szerencsénk, akkor a hetedik szentségbe lépünk. Ez magyar nyelvünkön, nem tudom hányan szeretik a magyar őstörténetet és filozófiát, hát sajnos a szent dolgaink káromkodásá váltak az egyház nyomása. De a 7 szentség itt, ugye az öregebbek vagy idősebbek még néha mondják, az pont magasztos dolgot jelentett. Az a hetedik, hogy csakrának a megvilágosodását. Tehát nevén nevezve, hihetetlen dolgokon mehetünk keresztül saját magunkban. Ezt most mindjárt meg is fogjuk tárgyalni. Nos, nagyon érdekes, hogy a megnyilvánult valóság, ha itt ebben a teremben ülünk, és saját magunkat elemezzük, és ne törődjetek azzal, hogy neki nincs kedve ehhez, a megnyilvánult valóságunkat úgy hívják, hogy elme, manasz, szanszkrit nyelven. Az ember innen kapta a nevét, ugye a világ összes olyan nyelvén, ami a szanszkritből ered, ugye az indogermán nyelveken, manus, men, menner, az mind a szanszkrit manasszóból jön, csak kevesen tudják, hogy mit jelent a manasszó. Egy lény, aki állandóan az elméjében él. Ez körülbelül ahhoz hasonlít, mintha mindig éhesek lennénk, mindig szomjasak lennénk, mindig álmosak lennénk, mindig szoronganánk, vagy olyan ereje van az elmének, hogy bár tudjuk, hogy van karunk, kezünk, lábunk, meg testünk, de döntően az ember az a lény, aki az elméjének, az érzés és gondolat világának fogja fel magát. Már meg is neveztük a csapdát. Nem? Hogyha most valakire rápirítanánk, az modern ifjúsági szlenggel visszaszólna, hogy te most beszóltál nekem. És akkor rá tudnánk mutatni, hogy ez az elme. Tehát azonnal véleménye van, és hihetetlen módon megvan róla győződve, hogy ő. Mi pedig a jógában azt mondjuk, hogy nem vagyunk azonosak az elménkkel, sőt, kiváló módon tudjuk alakítani. Lehet úgy alakítani, hogy hihetetlen dolgok elérésére használjuk, és lehet úgy alakítani, vagy torzítani, hogy elképesztő szenvedések lesznek az osztályrészünk, de az életünk titka, hogy mi történik az elmével. Ez egy rendkívül fontos dolog. Mindig úgy fogunk haladni, hogy elhelyezzük a valóságunkat a mikrokozmoszban, tehát az emberi létezőben, és az embernél most beszéltünk a manaszról, az elméről. Amikor az élet színpadát akarjuk, a külső környezetet megnevezni, ezt úgy hívjuk, hogy prakriti, szanszkrit nyelvem, tudom, hogy többőtöknek ez ismerős. Innen jön a praktikus szó latinon keresztül, a gyakorlatias, a megnyilvánult anyatermészet, vagy anyagi természet, az a valóság, amit az érzékeink annak fognak fel. A külső tér, ahol a szenvedés és a gyönyör keletkezik, ami foglalkoztatja az érzékeket és azon keresztül az elmét. Tehát két nagyon fontos dologról beszéltünk. Haladunk így párhuzamosan a külső világ megismerésében és a benső megértésében, hogyha megfigyelitek, nem egyszerűen csak az a baj, hogy van egy elménk, hanem valami óriási erő, amit hamarosan megpróbálunk egészen közel hozni, tesz arról, hogy ez az elme foglalkoztatva legyen. Aki figyeli a modern életet, az látja, hogy a nyugat azzal van megfojtva, hogy zseniálisan le vannak foglalva az érzékeink. Tehát tulajdonképpen bornírt példa, be akarsz menni egy étterembe, és külön fizetned kell, hogy lekapcsolják az ajt meg a zenét. Vagy ne menjen minden sarokba a forma egy. Tehát egyszerűen elképesztő, tudatos nyomás alá helyezik az elmét. Például férfiként utazol Ferihegyre, és 30 óriás plakáton látsz mesztelen nőt reggel 6-tól fél 9-ig, míg kiérsz. Nem? A becsekkolás előtt 52 felé, fel sem tűnik már, hogy laptop, autó, te nem értjük, hogy egy Ford mellé miért kell félmesztelen nő, meg a HP laptop mellé még annyi ruha sincs rajta, de félelmetes, hogy valahonnan tudják a lényeget, ez pedig a vágyébresztés. Tehát annyit kell tudni a külső világról, hogy zseniális abban, hogy egy pillanata sem engedje el az elmét. Ez követhető idáig. A szövetséges pedig benned nyugszik, szó szerint, a szívedben, a saját önvalód vagy lelked, az isteni, csak hogy beburkolja ez az elme. Az elme ugyanis nem egy lineáris agyvelőhöz kapcsolható dolog, hanem egy nagyon kreatív, dinamikus, bár nem élő lény, rendszer, ami beburkolja az ősvalót vagy önvalót, és számára sokkal fontosabb és vonzóbb a külvilág ajánlata, mint a benső világ a saját forrásának a valósága. Amikor valaki teljes egészében elfoglaltságot nyer a külső világ érzéktárgyai által, ezt hívja a hindu úgy, hogy mája, vagy illúzió, ugye? Hogy a látszatvilág, a külső, izgalmasnak és élvezetesnek tűnő külső világ olyan erővel hat ránk, olyan hangulatokat, vágyakat is, különböző elmemozgásokat, mindjárt tárgyakat képes indukálni bennünk, hogy már fel sem tűnik, ugye nem a Népstadion töltjük meg filozófusokkal, meg meditáló, ezt azért érdemes végignézni, hogy már föl sem merül az emberben, még a gondolkodóban sem, tehát az értelmiségiben sem, hogy lehetne valami egészen más típusú valóságot is megközelíteni, de milyen eszközökkel. Ugye? Ha tovább haladunk, ezt a benső valóságot, saját magunkat hívja a szanszkrit nyelven úgy az ősi tanítás, hogy átman, ugye azt jelenti, hogy önvaló vagy ősvaló. Szó szerint jelentése az, hogy lélegzik, ennek az az oka, hogy az ő ereje a prána, vagy életerő, és alapvetően minden reggel, majd most már reggeltől ugye elkezdjük gyakorolni az astanga jogának a mozgás és légzés kultúráját, meg hozzá a mantra jogát és a többit, de röviden ténylegesen tudták, hogy az átman az, aki lélegzik. Ugye, aki az életerőt adja magának, az emberi lénynek. Ha megfigyelitek a zseniális és ősi magyar nyelvet, ugye hát egy nem egészen 100 éve helyesírási hibának számít, de emlékeztek, hogy van a lélek, meg van a lélegzet. És régen egyforma mással hangzóval kellett írni, mert az őseim még tudták, hogy a lélek és a lélegzet a szerves kapcsolatban van egymással, hiszen a pártushun mágia, ugye a magasok, és egyáltalán nem a sámánokról van, azt pontosan tudták, hogy a légzés a minden. Tehát az energia élesztője. Aztán, amikor ez a tudás elkopott, akkor az egyik G lett, a másik megmaradt K, és már senki sem tudja, hogy ez két ugyanazon fogalom, összekapcsolódó fogalom. Nos, tehát, amikor azt mondjuk, hogy átman, mint önvaló, és utána beszélünk a manaszról, mint elméről, akkor az elméről azt kell tudni, hogy pont az a rendszer, ami korlátozza a lélek kibontakozását. Tehát a manasznak, vagy az elmének pont az a feladata, hogy megbuktasson és itt tartson bennünket. Úgyhogy azt mondja George Feierstein, hogy az elme egy olyan műhely, ahol szorgalmas munka folyik éjjel és nappal, hogy soha ne világosodjunk meg. És ezért egy nagyon fontos kérdés, hogy összetudunk-e gyűjteni annyi szellemi erőt, akaraterőt magunkban, hogy voltaképpen akkor értjük ezt a feladatot, hogy megértsük, hogy mi az elme, és valamilyen formában úrrá legyünk rajta, mi több átszeljük őt. Jöjjön, kérem szépen a következő képet. Azt a világot, ahol a mi elménk ennyire jól érzi magát, ez az oka a lélekvándorlásnak, hogy folytonosan visszatérünk ide, hívják úgy szanszkritjén, hogy náma rúpa, ugyanis van a finom fizikai, mi már megszoktuk magyarok, hogy asztrál síknak hívjuk, így is lehet nevezni, a finom fizikai sík, ahol a durva, tapintható, látható, hallható, érzékelhető dolgoknak az alapjai találhatók meg. Tehát az evilági érzékek nem látják őket, de minden durva fizikai dolognak, például a mi testünknek is, megvan az alapja, amit úgy hívunk, hogy náma, vagyis hogy név. Ígérem, hogy ezt majd sokkal mélyebben értjük meg, ahogy lépünk előre nap, mint nap ezt a témát, az egyik fejezet egymagában tárgyalja, amikor az atyáról vagy a teremtőről van szó. És ez nem egy vallásos téma, ha az ember megérti, akkor nagyon szépen lehet fejlődni, mert megérthetjük, hogy hogyan befolyásolják a nevek a formák világát. Tehát hogy lehet oda föllépni. Tehát röviden a név és a forma beburkolja az abszolúttat, és ilyen értelemben meg vagyunk róla győződve, hogy a fogalmi valóság és a tapasztalati valóság a teremtés. Ezt hívják úgy, hogy darwini evolúció. Tehát mélyen meg vannak győződve arról, hogy az ásvány hozza létre a tudatot, és hogy a tapasztalás és a létért való küzdelem az élet egyetlen mozgatórugója. Ugye emlékszünk, hogy a Marx Károly is extázist kapott. Biztos ismeritek a pihenésképpen, elmondom, hogy a Marx soha nem vált volna azzá az emberré, ha Darwin nem írja meg a Fajok eredete című könyvet. Tehát a Marx azonnal lecsapott rá, kapott Darwintól egy dedikált példányt, és ebből írta meg, hogy hát, akkor a társadalomban is csak így lehet. Ha harc van az életben a fennmaradásért, a túlélésért, akkor világos, hogy az ember életben is csak is harc lehet a fennmaradásért és a túlélésért. Könyvet cseréltek, és mind a kettőnek lett egy dedikált példánya. Hát a szegény Darwin, mivel nem volt túl sok pénze, a Tőke című könyvet kapta meg dedikálva, hogy gyarapodjon egy kicsit, de röviden. Nem arról van szó, hogy ezek a meglátások nem igazak, hanem arról van szó, hogy ez a valóságnak az illuzorikus részének törvényeit tárja fel, hiszen úgy kezdtük az estét, kiemelve, hogy az ember pont egy olyan lény, aki meg tudja haladni az anyagvilág törvényszerűségeit, tehát az állat bennem, vagy az állatias bennünk, most is lehetne mondani országokat, az tényleg megöli és elpusztítja a másikat, valóban azt látjuk, hogy ember embernek farkasa, hogy van homo homini lupus, ahogy a Krisztus mondta. Félelmetes dolgok ezek, de ha az ember meg belegondol, akkor azt mondhatja, és mi van az ahimszával, ahogy a jóga mondja, ugye nem ártani hogy eszembe sincs, föl sem merül bennem, hogy így éljek, lehet, hogy rám nem vonatkozik ez az evolúció. Lehet úgy élni, hogy az ember nem mások elpusztítása, megsemmisítése és kirablása árán tartja fenn a létét. Ezt hívják jógának. És semmilyen veszteséget nem szenvedsz, sohasem zsugorodsz, nem igaz, hogy unalmas is, és esélytelen is, perifériára szorult életed van. Mindenki a fivéred és a nővéred lesz, és mégis rendelkezel mindennel, mert nem ez a törvény igazgatja, hogy ki mihez férhet hozzá. Szeretetben, gazdagságban, bőségben, szépségben vagy hasonlóban. Ki is adtunk erről egy könyvet, ennek a címe a szubjektív evolúció, hogy a nyugat nem tudja, hogy két evolúció van. Igen, olyan lények evolúciója, akik tudatilag nem haladták meg ennek a világnak a teremtményei, tehát az önzést, és olyan lények evolúciója, persze ez egy ilyen keskenyedő piramis szituáció, akik tudatilag messze kinőtték ennek a durva érzékkielégítésnek és folyamatos háborúskodásnak a dimenzióját. Ha egy szóval azt kérdeznéd, hogy hogyan lehet ember és ember között pozitívan különbséget tenni a két evolúció között, azt úgy hívjuk szanszkriten, hogy viveka, valaki hallotta ezt a kifejezést. A megkülönböztető képességből azonnal látjuk, hogy a másik ember is hozzánk hasonlóan már éles vonalatot húzni a két dimenzió gondolkodás módja között. Ez egy hatalmas dolog, a viveka. Minden pillanatban tudjuk, hogy nem ez a változó test, és nem a hangulataink az énünk. Az út elején joggal ismerheti el az ember, hogy még nem ért a folyamat végére, de a reális tudást hívjuk úgy, hogy gyána jóga vagy tudás jógája, az elegendő ahhoz, hogy igenis úgy formáljuk az életünket, hogy nem a létért való küzdelembe akarunk részt venni, hanem pont az érzéki, önző, a másokkal ellenséges világot szeretnénk magunk mögött tudni. Hogy mennyire egyszerű leleplezni a nyugatnak a tragédiáját, és mennyire szüksége van ránk. Állítom, hogy mi vagyunk azok az emberek itt a teremben, és reméljük, hogy még sokan az országban, és más országokban is, akik jó magukat fognak ültetni a jövőben. Tudnék, saját csapdája felé halad ez a világ, egyszerűen odáig fokozta a versenyt. Nézzétek meg, hogy nem tudsz egy híradót, már szinte közhely, még a részemről is, vagy egy tudósítást a kocsiba meghallgatni, hogy ne azon stresszelne minden politikus és gazdasági vezető, hogy hát a verseny, hát a szlovákokkal, a románokkal, az ukránokkal, a franciákkal, a kirgizekkel, a hottentot, az eszement. Tulajdonképpen nem értik az emberek, hogy mindenki az evolúcióról beszél. Törvényé, erkölcsé tették, hogy az embernek küzdenie, harcolnia kell a másik embere. Hiszen ha tegyük fel, egy másik ország gazdaságát fölülmúlom vagy lenyomom, azzal elértem, hogy ott nyomor keletkezik. Hogy van a fizikában a közlekedő edény. Az nem úgy van, annak következménye van. Ha itt valaki rabol, akkor valahol valaki nyomorog. Tehát ez is mutatja, hogy az erkölcs és a vallás sem tud ebben rendet tenni, mert akkor ugye, hogy van, hogy hát ha megütöttek egyfelől, akkor tartsd oda a másik orcádat is. Olyan korban élünk, hogy csak úgy csattam majd rajta. Tehát olyan szinten lett testtudatú a nyugat, hogy szentimentalizmus nélkül végrehajtja fölötted, ha gyönge vagy, a rablást, a lenyomást vagy a kihasználást. Úgyhogy azt mondják a jógik, hogy mi belül vagyunk bárányok, és nyíltan kívül farkasok, míg az anyagi ember kívül játssza el, hogy bárány, és valójában belül farkas. Tehát egy jógi sohasem tehetetlen, sohasem szentimentális, egy pillanatig sem naív, és érdekes módon ki tud állni az érdekeiért, csak ez az érdek a léleknek az érdeke. Ugye az aranyos Szokratész mondta, hogy milyen jó lenne, ha a világot filozófusok kormányoznák, de milyen szomorú, hogy egy igazi filozófus már nem akarja kormányozni a világot. Úgyhogy marad a másik fajta választék. Nos, hogyha logikusan haladunk tovább, akkor és keressük az emberben a tudatot, vagy a tudati fejlődésnek a lehetőségét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a csakrák sorozatán keresztül, talán jöhet is a következő kép, a gerincoszlop mentén halad ez a tudatosság, és végül ennek a legmagasztosabb, vagy legfelsőbb szintjét a koponyában, az elmében találjuk. Azonban ez az ősi rendszer annyira kifinomult, hogy konkréttá tudjuk tenni, ha például egy verset idézünk, így hangzik, hogy Icchádvésa szukham dukham, szangatas csétanádriti, étatksétram szamászéna szavikáram udahritam, vagyis a vágy, a gyűlölet, A boldogság, a boldogtalanság, az agregátum az az agy által létrehozott szellemi energiának a megközelítése lenne. A tudatosság, bármilyen furcsa a tudatosság, az életlevegő. Ebben a teremben azt tud figyelni, aki a saját légzését meg tudja figyelni, vagy kontrollálja. Ahogy a fáradtságtól, vagy a melegtől, vagy ugye most jöttünk ki a világból, és akkor hirtelen egy teljesen más, valaki az előbb még az autópályákon küzdött, vagy hasonló, hirtelen az elmével megérkezni egy ennyire más székre, szinte zúg az ember füle, hogy hiányoznak azok az ingerek, amik a szokott környezetből jönnek. Aztán majd, ha reggel elkezdünk jógázni, mantra jógázni, meg stb., és eltelik a hét, és megyünk haza, akkor meg azt veszük észre, hogy iszonyúan nem hiányoznak az ingerek. Tehát pont fordítva, tehát ez egy lelki-szellemi edzőtábor, azzal a különbséggel, hogy nem kibuktatja az elmét, hanem feltölti. És akkor kilépünk egy olyan, azt gondoljuk általunk jól ismert, kívánt és szeretett világba, és rájövünk arra, hogy hát másként is tudnék élni tulajdonképpen. És amit úgy hívunk, hogy vikára, azok az elmemódosulatok vagy meggyőződések, röviden ezt úgy hívjuk, hogy a magyarra folyt, hogy a tettek mezejének átalakulása. És hogy súgjak egy picit, az egész emberi testet hívjuk úgy, hogy a tettek mezeje. Ez a titka például a Bhagavad Gita-nak, aminek az első mondata így hangzik, hogy dharma kshetri kuru kshetri. Ugye kshetra azt jelenti, hogy mező vagy sík. Emlékeztek, hogy a magyar is azt mondja, hogy tudatsík. Már meg is értjük. Úgy védi magát a beavató rendszer, hogyha egy kezdő vagy avatatlan olvassa, ne értse, hogy miről van szó. Azt fogja olvasni, hogy csatatér, ugye? Kuruk sétra, a Kuruk uralkodóháznak a seregei, dharma sétra, na itt már elgondolkozik, mert a dharma az nem egy családnév, hanem ugye tudjuk, hogy az örök kötelesség az égi vagy isteni erkölcsnek a neve, és dharma sétré, Kuruk sétré. A Kuruk sétré azt jelenti, hogy a csapdába esett emberek síkja, akik az evilágban akarják megtalálni a boldogságot, nem tudván, hogy az öregség, betegség és a halál eltörli ezt a reményüket. A dharmaksétri olyan emberek gyülekezőhelye vagy tudatsíkja, akik valamiért azt mondják, hogy na ebből így elég. Ezt valahogy egészen másként szeretnék megoldani vagy megváltoztatni. Mit tartalmaz ez a sík? Miért mégis csatatér? Imént meghúztuk Darwin fülét, azt lám ott tartunk, hogy mégiscsak van küzdelem meg harc. Igen, de ez csodálatos, mert benned zajlik. Nem másokat bántunk, egyetlen tervünkben nincs olyan elképzelés filozófusként, én most csak így tudom ezt elmondani, hogy nem gondolom, hogy nálatok van valami, amit nekem meg kéne szereznem, mert bennem nincs. Vagy másként mondva, ti se gondoljátok, hogy egy másik emberben, vagy például bennem van valami, amit meg kéne szerezni, mert bennetek nincs, mert mindannyiunkban. Hogy mondták régen, hogy mindenki a saját zsebében hordja a marsalbotot. Tehát az, hogy mit hozunk ki az életünkből, az ezekből a felismerésekből indul el. Tehát röviden, hihetetlenül érdekes ez a vers, hogy magában az emberben, mint lényben, nem azt sorolja fel, hogy vérkeringés, belső szervek, zsigerek, mert egy anatómia könyv az ilyesmit, tehát az emberrel így, hanem azt mondja, vágy, gyűlölet, boldogság, boldogtalanság, mi ezek vagyunk. Már az nagy bravúr, majd figyeljétek meg, hogy mivel az elme nem tisztult meg, mindig belső monológban van, azt nem vesszük észre, hogy megszakítás nélkül véleménye van. Ha most egy kis szünetet tartanánk, és megnéznénk, hogy ki mit beszél magában, én néha hallom, csak érzem, így aztán majd alakítjuk a témát. Hogyha. De röviden, nagyon izgalmas, hogy fel sem tűnik, hogy egy lény folyamatosan mondja a magáét, tulajdonképpen mindent minősít, mert állandóan foglalkoztatja a külső világ. Pedig akik vagyunk, az ebben a pillanatban is figyel, és nincs is szüksége az elmére. Tehát az a személyiség, akiről azt gondoljuk, hogy él, az döntően azokat a tüneteket mutatja, hogy hol boldog, hol boldogtalan, hol sóvárgó, hol van életereje, hol nincs, és röviden erre azt mondja a jóga, hogy ez nem más, mint az emberi lénynek, mint tettek mezejének a változásai. Ugye az ember 7 éves emberre nézetű körbe, meg 53 éves emberre nézetű, azért látja, hogy érdekes ez, mert ha nézed a kedves virágodat, akkor nem látod minden nap a változást. Hogyha túléli ezt a hetet, mert nem locsolja senki, és az a mész, persze megszerveztük, akkor azt látod, hogy egy csomó új hajtása van, vagy esetleg kinyíltak a virágok. És nem látjuk magunkban sem a negatív, sem a pozitív fejlődést. Nem tudunk olyan tempóban látni és érzékelni, hogy észrevennénk a percben, vagy akár az órában, hogy mi változtunk. Tehát nagyon vigyázni kell, hihetetlen erejű folyamatok láthatatlanul alakítják a jellemünket. Mi tehát a jó tanács? Ne adjuk át a külső környezetnek, vagy a belső vágyakozásnak, vagy a szorongásnak ezt az átalakítási vagy változtató képességet, hanem a jóga ABC-ben az első betű, az A, az azt jelenti, hogy olyan emberi akarok válni, aki maga veszi kezébe azt a folyamatot, hogy milyen ember legyek. Mondhatnánk azt is, hogy a jellemi fejlődést. Ezt átma niksépának hívják szaknyelven. Átma niksépa tulajdonképpen az önvaló kutatása, az önismeret fejlődése. Nem tudom, hogy ez követhető volt. A létkérdés, hogy ott változtatunk először más emberhez képest, kijövünk abból, hogy a külvilág annyira hasonl ránk. Tehát például a mások bírálata vagy elismerése. A kedvenc, amikor én 20 éves koromban az első munkahelyemen próbáltam helytállni, hát jött a főnököm és azt mondta, Atikám, hát ha a fia akkor volt 10 éves, hát ha a fiam félig olyan ember lenne, mint most maga, már nem éltem, mint apa hiába. Ha mentem haza, mondtam anyámnak, hogy fú, hát fantasztikus dicséretben részesült. Eltelt pár hét, és elküldtek valami koszinusz fi, tehát én elképesztő fizika vizsgára. És hát persze nem sikerült, mert akkoriban költészettel foglalkoztam volna inkább. Jó, kidobtak vagy kétszer-háromszor, azt mondja az öreg főnököm, kellett volna ez a vizsga az új beosztáshoz. Hát ha háromszor megbuknék, nem tudom mi volt, eltró akármiből, akkor szemen köpném magam. Na mentem haza, azt mondom anyámnak, akkor most hiába élt ez a pacák, és olyan legyen a fia, mint én, vagy most mi van? És én nekem édesanyám az első gurum, egy rendkívüli asszony volt, hát sajnos már nem él. Elképesztő lelki műveltséggel és ilyen jogikus vonásokkal nevelt. Az öcsém is nem tudott, most utazott vissza Angliába, kevés ilyen el tudott jönni, de szinte egyszerre kezdtük az egészet. És aki beoltott bennünket, az a saját édesanyánk, ez döbbenetes. Soha nem dogmázott, soha nem nyomta, hogy így vallás vagy úgy, élte a maga életét, ez annyira vonzó, intelligens és egyszerű volt, hogy egyszerűen csak elloptuk a könyveit, elolvasgattuk, hogy mit csinál, tehát csak azt vettük észre, hogy egy húron pendülünk vele. Tehát ez egy végtelenül érdekes és fontos dolog, hogy az ember eléri ezt az élményt, hogy a megfigyelő álláspontját veszi fel a dolgokkal szemben, és nem hagyja, hogy az élet elsodorja. Nem azonosul azzal, hogy megpróbáltatások érik, és azzal sem azonosul, hogy jól megy a szekér. Van köztünk keresztény, az ismeri ezt a mondást, hogy zöldágon a jól lakottságtól, szárazágon az éhségtől nem csiripelnek a madarak. De azért van másik is, hogy segíts magadon, ugye Isten is megsegít. Ez a jóga közmondása is lehetne, mert ha az ember oda teszi, amit ő tud, akkor a benne lévő legfelsőbb természetes módon fogja, ezt még ma, mielőtt elmegyünk vacsorázni, végig fogjuk venni, oda fogja tenni, kiegészít bennünket. Nos, érdekes módon az energia, az mindig követi a tudatot. Tehát úgy fogok beszélni a héten, hogy mindig beszélünk a filozófiáról. Ha van kedvetek, majd figyelem, hogy mennyire, akkor az egészséges, tiszta és követhető misztikáról is, mert van egy idő, úgy hívják, hogy avan manasz a gócsaram. Azt jelenti, hogy ahonnan a manasz, az elme, és a beszéd visszafordul. Tehát van egy szint, amiről azért beszélhetünk, de igazából jó lenne tudnunk azt, hogy maga a végső stádiuma a jógának, az nem töprengésen vagy cselekvésen alapul, az ember egy szép értelemben vett misztikus élménye. Megdolgozott érte. Tehát nem úgy esik, nem tudom, igaz, hogy vegetáns vagyok, de mint a sült galamb, hogy mit mondjunk, sült szójafazsírt, hanem egyszerűen nagyon-nagyon sokat tesz az ember azért, hogy egyszer csak a szavakon és az elmén túli valóság az övé lesz, de övé lesz. És mikor azt mondjuk, hogy az energia követi a tudatot, az egészségnek, a boldogságnak és a kreativitásnak minden esetben az a titka, hogy friss és tiszta a tudat szellemi értelemben. Ez húzza magával az életerőt. Alapvetően három óriási csatornája van Nem leszek túl aprólékos az első este, de szeretném beavatni ezt a képzeletbeli festővásznat, hogy mindenki a saját képét, amikor elkészíti szellemileg a héten, akkor azonos alapokon indulhasson el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a tudatot követi az energia, ezt három csatornában teszi, hogy az egyiket úgy, hogy ida, a másikat úgy hívják, hogy pingala, a harmadikat pedig úgy, hogy susumna. Az ida-pingala csatorna az a férfi-női gondolkodásnak, a férfi-női gondolkodásnak az energia mezeje. Amikor azonban te arra a síkra tudsz váltani, tehát egy lelki gyakorlatos életben és gondolkodásmódban, ami az önvaló, a lélek, az átman érdekeit képviseli, azt fogod tapasztalni, hogy a kettősség, tehát a dualitás érzés és gondolatvilága helyett ténylegesen középen, mondjuk úgy, hogy a gerincoszloppal párhuzamosan eddig nem tapasztalt energiához jutsz. Az embernek a tekintete megváltozik, és még egyszer mondom, teljesen indiferens, hogy férfi vagy nő, vagy milyen idős, inkább azt kéne nézni, hogy mit adott ezért. Ugye, hogy egyszer megkérdeztük idős mesterünket, hogy ki az igazi jógi, és furcsa módon azt a választ adta, hogy aki otthon sem majázik, fiam. Ugye, mi a majázás alatt azt értjük, hogy az illúzió dolgaival foglalkozni, azt ugye rájöttünk, hogy tényleg, hát nincs velünk, nem látja, hogy mit csinálunk, stb. Ahhoz, hogy az ember, ugye az angoloknak van egy ilyen mondása, magyarul így hangzik, hogy boldog ember az, aki a vesszőparipájának élhet. Tehát oda eljutni, hogy észesen veszed, tehát például azt mondanák, hogy holnaptól milliárdos vagy, hát ha van köztünk néhány, és az ember lehunja a szemét, és azt kérdezni, ha most tényleg minden anyagi problémám megoldódna, mivel foglalkoznék? És ha az jön ki, hogy ugyanezzel, tehát a szellemi dolgokkal, akkor minden rendben van. És higgyétek el, hogy így lenne. Legfeljebb szétosztanánk, vagy boldoggá tennénk néhány tucat, vagy ki tudja mennyi embert. De odáig fogsz haladni a lelki dolgokban, hogy azt mondod, hogy mindegy, hogy hogyan változik a külső környezet, a benső már megváltozott. Oda nem adnám semmiért. Ez követhető így? Oda nem adnám semmiért, bármilyen külső dologért, hogy ezt abba hagyjam. Ugye majd elérünk a Rádzsa jógáig, a 9. fejezete a Bhagavad Gita-nak is, van egy ilyen félmondat, hogy ebben a helyzetben a jógi tudja, hogy ennél nagyobb kincsre már nem tehet szert. Tehát nem tud olyat kínálni a külvilág, hogy azt mond, hogy te visszatérsz bármi régi megszokott dologhoz, és ez nem pótlék, ez élmény, ez egy olyan jellegű tapasztalás, hogy már semmi nem tud kibillenteni. Egészen fiatal próbálkozókkal meg tudja csinálni azt a külső világ, a Maya Prakriti, hogy például jön egy aranyos fiatal nő, rendkívüli, hiszen aki a jóga folyamatába lép, arra nyugodtan mondhatjuk, hogy rendkívüli tehetség. Mit gondolod, mit fog adni neki Maya a következő pillanatban? Hát gyönyörű partnert. Jön egy pacák, aki okos, érti a dolgokat, uralja az elméjét, és mit kaphat azonnal? Hát ő három dolgot is kaphat. Kaphat pénzt, amiért abba hagyja, kaphat egy új szerelmet természetesen, és érdekes módon a férfiak nagyon ugranak a hatalomra. És abban a pillanatban annyira úgy érzi, hogy teljes az élete, hogy fogalmilag is törli belőle, hogy de hát ő másként akart élni. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, hogyha az ember kicsit lehunja a szemét, és elgondolkodik ezen, és azt mondaná, hogy semmilyen problémám, anyagi gondom, bajom, se gyerekkel, se pénzzel, se hatalommal nem lenne már a világban, akkor mit csinálnék a szabad időmben? És erre mondta az akkori gurunk, hogy otthon sem majázik, hogy ugyanezt. És ez a boldogság, hogy nincs külön hobbi, meg szabadidő, meg élet, hanem egy létezés van, egy gyönyörű élet van, aminek különböző izgalmas dolgait, feszegetjük a határait, és már a kutatás is csodálatos ebben a dologban. Nos, még egyszer mondom és kívánom is nektek, hogy a fő tünete annak, hogy a kundalini sakti, dobom be a fogalmakat, amiket úgy is ismertek, elindul a susumnában, hogy kialakul az emberben egy visszavonhatatlanul jelenlévő, szívből jövő lelkesedés. Nem ilyen stakkátos hebehúrgya, ez a világi embereknek van ilyen, hogy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap este már nem annyira extázis, ki is lövik az agyukat többnyire, nem, és akkor jön a hétfő, és akkor ehelyük nyem, aki ismeri még ezt a... és a poklokat járják meg egy hét alatt, mert jön a robot, a szürke, a borzasztó, amit nem akarok csinálni, értelmiségi munkát is lehet nagyon utálni egyébként, tehát egyszerűen ez az igazság. De jön a péntek, ez újra ról, és akkor egész életünk elterik így, nem erről beszélünk, hogyha a szellem a helyén van, a gondolkodás a helyén van, egy konstans fölfelé áramlás, energiaáramlás tapasztalunk, ami egyébként szeretném elmondani, hogy javítja az életerőt, még a nemi szerelmi kapacitásokat is. Ezt előre el kell, hogy mondjam, hogy pont arról van szó, hogy ha ez az energia elindul, ez az élet minden síkját egészségessé és erőssé teszi. Az egy persze egy másik kihívás, hogy a többlet energiával mit kell csinálni. Tehát mindig, hát ahhoz új kapukat kell megnyitni, és itt jön a csakrák titka. És aki ezt nem érti, az nyomás alá helyezi tehát a jogának csak egy szegmensét gyakorolja, az olyan nyomás alá helyez csakrákat, hogy végül az erkölcsi rendje is megbomolhat tőle. Tehát egyszer nem tudja kezelni az energiát, amihez hozzájut. Tehát folyamatosan kell újabb és újabb finom dolgokat meghódítanunk. Jöjjön a következő kép, úgy értem, hogy igen, még egyet. Nos, hát van minek, nem ma tárgyaljuk a részleteit, de van minek egyensúlyba kerülnie. Ugye csak egy-egy mondatban a gyökércsakra, a létért való küzdelem, a darwini világ ennyit tanult meg. A gyökércsakrában félünk vagy harcolunk. Nem is akarom most részletezni, ez egy egész ilyen 10 órás előadásnak a része kéne, hogy legyen, de apránként majd vesszük. Ha valaki túléli azt, hogy már nem a létfenntartásért izgul, tehát például nehéz egy olyan embernek szerelemről beszélni, meg hollywoodi filmeket kínálni esti nézésre, akinek az a problémája, hogy mit ad enni a gyerekeinek. Tehát olyan fokú a szorongás, hogy nem is érdekli más az életből, csak a túlélés. Ezt jól vette észre a Darwin. Jött a Freud-koma, és észrevette, hogy akinek nem a túlélés a problémája, mert az anyagi dolgok rendben vannak, azt el fogja bűvölni a szexualitás játékai és édessége. Tehát jön a második csakra, és nézzük meg, valóban, ha már nem azért kell küszködnie vagy kínlódnia az embernek, hogy mit egyen, hogy fizesse ki a számláit, értelemszerűen a második csakra foglalkoztatja, jönnek a gyerekek, a családalapítás, ezek még a szép részei, küzdelmes, de szép részei a dolognak, de a hölgyeket nem tudom feltétlenül feltérképezni így magamban, de hogy egy férfi életében mit okoz ez a csakra, hogyha a szellemi úton akar haladni. Na, szokták mondani, hogy a nők szerencsések, mert 1000 vágyuk is lehet. Mégsem okoz bennük akkora kárt, mint a férfi egyetlen vágya, ami nem más, mint maga a nő. Úgyhogy ez egészen félelmetes, azt mondja a Bhagavad Gita, hogy a tanítvány Arjuna kérdezi, hogy ó, drága uram, mi az, ami az ítélő képes, tehát ma azt mondanánk, hogy magas szinten, értelmiségi szinten gondolkozó ember elméjét is akarata ellenére erőnek erejével magával ragadja, és megdöbbentő a válasz, mert egyetlen szó, azt mondja a mester, hogy csupán a káma, a vágy vagy a kéj. Ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. Tehát beszélnem kell arról, hogy ugyan nem morál teológiáról beszélünk, de azt fogod észrevenni, hogy egy kezdeti nagy lelkesedés után, akár férfi vagy akár nő, megdöbbentő módon, hogy úgy mondjam, színesedik az anyagi világ ajánlata. Több oldalból áll az étlap. Ez követhető így? Azonnal megad mindent, csak hagyd abba. Ugye, ezt az el sem hiszi, aki a mindennapok gondjaival küzd. Egyszer megkérdezte egy fiú, hogy hogyan érhetné el, hogy ne kelljen egyedül élnie, úgy vágyik egy társra. És mondtam neki, hogy vegyél olyan pólót, amire rá van írva, hogy szerzetes akarok lenni. És mindig úgy forog női társaságban. Hát a Maja logikáját követve, még abban az órában társa lesz, ha elhiszi valaki. Tehát mindig az ellenkezőjét adja. Félelmetes. Tehát a legjobb módja annak, hogy az ember felkészüljön a szabadulásra, hogy észreveheti, hogy egyre kifinomultabban. Tulajdonképpen a boldog anyagi élet a legjobb módszer, hogy elfelejtsük az egészet. Tehát mindenki herceg, kisasszony, meg királyfi akar lenni, ez nem pont jó a jógának. Higgyétek el, nem tudom, nem hazaszeretetül akarok feltétlenül beszélni, de a világ egyik legoptimálisabb helye, és szomorúvá tesz, hogy a magyarok ezt nem tudják, Magyarország. Mert van annyira küzdelmes az élet, hogy ne érezzük ilyen kaliforniai jólétbe magunkat, de még németbe se érezzük. És ez jó. Más szempontból viszont nincs akkora nyomor, mint aki mondjuk beutazta Afrikát, vagy én Ázsiát ismerem jobban, és azt mi, aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, mi az, hogy probléma. Én csak viccesen mondtam, mikor elakadtunk a 8 sávos Ganges hidon, egy csúcsforgalomba, egy dugóba, hogy hogy Zolikám, egy barátom volt velem, tébb le a fülemet, ha a Láncid előtti körforgalomban még egyszer panaszkodni fogok, hogy dugó van. Mert addig azt nem is tudtuk, hogy az mi. Mik azok a szagok, az éhség, a nyomor, a szenvedés, az nem igaz. Tehát Magyarország és a magyar népnek a helyzete egy olyan dimenzió, ami nagyon kedvező a metafizikára, nem igazán kedvező az anyagra, de nincs elátkozva, hogy ne tudjunk tisztán táplálkozni, vagy megkeresni az otthont, hogy a gyereknek adjunk enni, hogy legyen rajta ruha, hogy a hűtőben legyen étel, ezt el lehet érni. Na igen, ha ráharapunk arra, ami a nyugat lényege is tulajdonképpen a halála, hogy ez nem elég, és ugye nagyon sokan indulnak el, azok elfelejtik, hogy itt mire van esély. Egy normális, még igazi ragadozó sincs az erdőbe, emeltek a bakonyba sétálni, annélkül, hogy a círmos csak nagyméretű kinél. Bengáliában arra lettünk figyelmesek, mentünk vagy 20-an, egy régi mesteremnek a templomát kerestük a dzsungelban. És először úgy beszélgettek velünk a riksások, tudjátok, így hagyják a biciklit, és csak azt vettük észre, hogy nagyon gyorsan megyünk, vagyunk is így páran abból a csapatból, igaz? Piszok gyorsan megyünk, ahhoz képest, hogy bicikli, az ember nem is hinné, hogy ezzel lehet ilyen gyors, és nem beszélnek velünk. És egyszer csak szó szerint egy olyan tábla, mint nálunk a behajtani tilos, csak rá volt festve a csávó ezeivel, hogy innentől. Úgy mentek a srácok a templomig, hogy valami hihetetlen. Hát szóval teljesen benézel az illemhelyiségbe, és a pók ekkora. Tehát más. Hát akkor jöttünk rá, hogy őrültül más kihívás. És tudjátok, a jogik ülnek az őserdőbe, jönnek, és mindig van szúnyog, mert nincs tél. Tehát aki nem járt ott, azt hisz, hogy 1001 éjszaka. Hát amit vakarózol, meg ébren vagy, az biztos. Tehát ott nagyon-nagyon... Arról nem beszélve, hogy most 45-50 fok van. Meditálj, meg olvasol, meg leckét hallgatsz, meg előadásokra jársz. Indiában. Hát nincs ember, aki meg... Éjszaka van egy kis élet. Meg a Himalájákban, ahol ilyen májusiasabb az időjárás. Tehát ez Indiában a január, csak mondom. Tehát ez mindig akkor is szoktunk menni. Tehát itt igen, aki úgy érzi, hogy fú, milyen meleg van, nem kapok levegőt, meg minden, de közben vágyik arra, hogy hát azt elviszem augusztusba, mondjuk Jaipurba, ott a Tarsivatag széréhez, a óriási jóga központ, aztán hazajön, és azt mondja, micsoda. Tehát a legnagyobb alázattal és szeretettel kérlek benneteket arra, hogy, és ez nem csak erre a hétre vonatkozik, hogy higgyétek el, nagyon gyorsan fejlődik az, aki tudja kezelni az elmének ezeket az igényeit, hogy állandóan a kényelmét keresi. Egy pici kényelmetlenség, például magyarnak születni, ugye, az jó. Egy öreg rendező barátom hazajött pont Kaliforniából, tervezi a Vas Albert könyveit, ha ismeritek, egy nagyon klassz forgatókönyvet mesélt el nekem. Milyen boszorkányok? Igen, a Fontanelli, és nagyon jó alakulnak a dolgok, ki tudja, mi lesz vele, és azt mondja, hogy olyan élmény itthon lenni, nem volt itthon. És mondom, miért? Azt mondja, hát átutaztam egész Európán, az összes nép kapa. Azt mondja, ti nem. Azt mondja, ezek dühöngenek, kritizálnak, véleményük van. Azt mondja, nem hülye a magyar, gondolkodik, problémái vannak. A nyugat már rég mélyen alszik, hát bemegy a plázába, megveszi haza, hogy van ez, meglátta, ez ismeritek. Az egész élete megkeresi, elfogyasztja, ugye ilyen konzumált világ, és fel sem merül benne már, hogy bármin gondol. Azt mondja, azt nem tudom, mi lesz ezekkel az emberekkel, ha látható tempóban fognak alásüllyedni anyagilag, hiszen aki ismeri a karmát, az látja, hogy a nyugat haldoklik. Tehát hát ezek a népek, akik már ahhoz fölvesznek egy török vendégmunkást, hogy a csatorna árkát kiássák, milyen választ fognak adni arra, amikor és ez a történelem jön. Nagyon-nagyon komolyan változnak a dolgok. A nyugat minden gazdagsága a kelet kirablásából van. Ha van köztünk történész, az háromszor simán alálta. Minden vagyon, mondhatnánk, hogy technológia, meg nem. A hihetetlen arrogancia, gátlástalanság, a rabszolgaság, a gyilkosság, a rablás, ebből van a nyugat minden maradék ereje, előnye és hatalma. És iszonyú erővel jön vissza a keret, ami mindig is a világító tornya volt a világkultúrának. Hát mindenki Kínába meg Indiába akart eljutni, mert az volt a gazdagság, a bőség minden szinten. És áll helyre a dolog. És azok a népek, akik elfelejtettek mindent, csak egyet tudnak, hogy dolgozom 8 órát, ekkora már nem is tudom, milyen pótkocsikkal vásárolok be, hogy otthon nyomkodhassam a izét. Ez az élete. És nem ilyenek vagyunk, meg nem is szabad, hogy ilyenek legyünk. Tehát ez egy... Nos, ha megkérdeznéd, pedig a csakrákat mutatjuk, hogy mi az oka annak, hogy gondjaink vannak, hogy mi az, hogy komplexus például. A komplexusnak a lényege az nem maga a dolog, ami a gondot okozza, hanem a gondolkodásmód, aminek az a lényege, hogy kettőségben gondolkozunk. Gazdagság, szegénység, egészség, betegség. Tehát állandóan mindennek megvan az ellentét párja. És ha magadat utol akarod érni fogalmilag, amit most is tudsz, csak most tegyük pontossá, vagy konkrétan, hogy mit jelent az elme működése, akkor döbbenten fogod egy napon, vagy lehet, hogy ebben a percben, vagy már régen tudod utolérni az elmét abban, hogy de hát ez semmi másra nem képes, mint fogja valaminek a pozitív részét, majd állítja a negatív részét, és oda-vissza cikázik a kettő között. Tehát például megkérdeznénk egy nőt, hogy mi az, hogy férfi, hallgathatnánk 10 percen keresztül, de valójában azt vennénk észre jogiként, hogy ami nem nő. Tehát csak leírni tudja, hogy miben különbözik. És fordítva, megkérdeznénk egy férfit, mi az, hogy nő, az leírná, hogy miért nem férfi. Mi ezt kamaszkorunkban megéltünk az öcsémmel, oda mentünk apuhoz, és megkérdeztük tőle, hogy hát mi az, hogy nő. És apám bika ember, tehát úgy rugalmas volt a témában, mégis egy kicsit összezavarodott, és azt mondta, ha, már tudom a választ, hát fiaim, átölelt bennünket, nem olyanok, mint mi. És ez azért igazából figyeljétek meg, hogy nem tudjuk megfogalmazni. Na de ha azt mondod, hogy lélek, elgondolkozva rajta, már megragadtad a másik embert. Úgy értem, hogy pozitívan. Már, ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita, hogy minden rajtam nyugszik, mint gyöngycsor a fonálon. Ha az azonosságot, pontosabb szóval az egységet akarom megragadni, akkor rá kell jönni arra, hogy vannak-e olyan fogalmak, tehát létlényegek, amiknek nincs polaritása, nincs kettősége. És azt mondta, hogy önvaló vagy lélek, az azt jelenti, ami mindenkiben ugyanaz. Ez követhető így? Elviszed a virágomat? Tehát rendkívül érdekes dolog, hogy most itt megállunk a filozófiában, mi történik energetikailag vagy tudatilag az emberben. Ahogy halad a csakrákon keresztül, a szívéhez érkezve megszűnik a férfi és a nő. Tehát nem azt jelenti, hogy nem tudsz, hogy mondják ezt, vonzó vagy karizmatikus nőként vagy férfiként viselkedni a világban. Ezt meg tudod tenni, de nagyon érdekes, hogy nem azonosulsz vele. Talán pont azért sikerül. Tehát a szívben egyébként a klasszikus kereszt, az a szívnek az ősi szimbóluma, hogy egy körben, az azt jelenti, hogy nincs többé férfi és nő, és nincs többé fent és lent, ilyen értelemben. Tehát valami tudatilag és energetikailag elkezd egységesülni, tehát nem véletlen, hogy a tudati élményeink ugyan itt vannak, de amiről azt mondtuk, hogy Vászudéva, a nevében is benne van, Déva azt jelenti Isten vagy Isteni, Vászu pedig belül lakozni, Vászudéva, aki te vagy, az valójában a szívben lakozik, és innen működteti a 7 csakrát. Még nem lőjük le a poént, hogy milyen rendszereken keresztül, de ő a főnök, és ő a vezérlő, és nem is akárki. Tehát azt a kérdést kell tehát föltennünk, hogy mi annak a folyamatnak a lényege, amivel magunkat egységben érzékelhetjük. Jöhet a következő kép. Nos, a jóga szónak van egy alapja, yuj, szanszkrit nyelven. Ez a yuj azt jelenti, hogy egyesülni, csatlakozni, hozzáadni valamit valamihez, amit most úgy fogalmazunk meg, hogy az egyéni, eddig kifelé fordult evilági tudatot csatlakoztatjuk, összekapcsoljuk a szívben lakozó transzcendentális eredeti tudatossággal vagy önvalóval. Hát, meddig beszélhetek?
Féltől vannak kérdések, hétig. Tehát ja. Elfelejtőleg jó. Héttől van vacsora, de elfelejtőleg kérdések.
Jó, oké. Rendben van. Tehát az egyik egyesülés, ezt el kell, hogy mondjam, hogy aztán a filozófia szépen felépüljön, az első cél, nevezzük akkor inkább úgy, hogy az evilági, eddig dualitásokban, kettősségben kalandozó vagy elvesző tudatot egyesítjük a szívünkben mindig is jelenlévő, halhatatlan és örökkévaló. Úgyhogy, hogy aksara. Ugye aksara azt jelenti, hogy a szanszkritul pusztuló, mulandó változó. Aksara a múlhatatlan, változatlan, örökkévaló tudattal. És itt még nincs vége a folyamatnak, hogy a megvilágosodás után a saját egyéni tudatosságunkat, ugye az átmant, egyesítjük annak a forrásával, paramátmannak hívják, vagy felső léleknek. Ugye? akit Krisztus minden erejével megpróbált megtanítani nekünk, és ugye a kereszténység nyomán úgy, hogy szent lélek, az valójában a felső lélek, minden lélek ős forrása. Szóval ez egy döbbenetes erejű kísérlet és szeretet volt, hogy közel hozza. Nem teológiát akart ő meg új egyházat indiai nézőpontból, hanem meg akarta nyitni a magasabb valóságokat, világokat a számunkra. Reméljük, hogy valamennyire sikerült is. Tehát azt mondhatnánk, hogy azért nem pusztult el a jóga, és azért nem egy mese, hogy egy minimum 5-6 ezer éves tudományról van szó, mert két lépésben matot ad, aki tud sakkozni, az tudja, hogy az nem kis dolog. Mert az első, hogy a világ felé fordult anyagi ént vagy tudatosságot egységbe hozza, összekapcsolja az eredendő ősvalónkkal vagy önvalónkkal, magyar nyelvünkön magával a lélekkel. És ez még semmi. Az önvaló teljes lelki kapacitását, ezt Szatcsitánandának hívjuk, majd rátérünk arra, hogy mit jelent, a legfelsőbb, a forrás felé fordítva, ő maga is képes az egyetemeshez, vagy a kozmikushoz csatlakozni. Tehát azt mondhatnánk, hogy az egyéni tudat eléri az univerzális, vagy egyetemes tudatosságot, és nagyon izgalmas, hogy közben is folyamatos derült boldogságot érzékelünk, hiszen ez egy tapasztalati rendszer. Azt el kell, hogy ismerjük az elején, hogy hit nélkül semmi nem megy. Tehát egyáltalán nem azt akarjuk mondani, hogy hát ha valakinek nincs hite vagy bizalma a jóga vagy a védikus kultúra fogalmi rendszerébe, ha berzenkedik és nem tudja megragadni, természetes, hogy az áldásai sem érkeznek meg. De ha az alapok jók, és az, ugye az ember az értelmével keres, kutat, és fogást talál ezen a rendszeren, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az összes többit is megérti lépésről lépésre. Idős mesterünkkel utolsó találkozásunk, amikor volt, 2010 márciusában eltávozott, szerencsénkre pont kibírtunk még egyszer utazni hozzá, megkérdeztük tőle ott ülve vele szemben, hogy mi kell a megvilágosodás tudományához. És azt mondta, hogy összesen három dolog, türelem, türelem és türelem. Tehát igazából kell. Nagyon érdekes, én azt kérném tőletek, hogy a hitet, a türelmet, azt ne tedd saját magadon túlra, mert az a vallás. Ez követhető így? A vallásnak az a lényege, hogy teljes szívvel és lélekkel hiszünk, bízunk valakiben, ami rajtunk kívül van. A jóga azt mondja, hogy nagyon hasonlít a módszer, amikor nincs még tapasztalat, csak egyre kér, hogy értsd meg, hogy akiben hiszel, akihez fohászkodsz, akiben bízol, az nem rajtad kívül van, hanem pont, hogy benned. Tehát nem kifelé szórjuk az energiánkat, mikor fohászkodunk, vagy mantrázunk, vagy meditálunk, vagy bármilyen emelkedett olvasmánnyal foglalkozunk, hanem mindig tudnunk kell, hogy aki most is figyel, aki a tudat sugaraival bármikor fel tud rázni bennünket, az lehet, hogy fura, aki ezt még nem hallotta, az lényegileg mi magunk vagyunk. Ez szerintem óriási különbség a dolgok teológikus vagy morálteológikus megközelítése és a jóga misztikája között. Hát nem is szeretik nyugaton emiatt ezt a... ugyanis egy bizonyos szinten túl nincs szükséged közvetítőre, hiszen például a Gita azt mondja, hogy együtt érzésből a szívükben lakozom, és a tudás fénylő lámpásával elosztatom a bennük lévő tudatlanságot, vagy sötétséget. Magyarán az a lény, aki tulajdonképpen megvált bennünket, az ebben a pillanatban is vár, hogy a kegyelmeit, az áldását megossza. Mi kell hozzá, hogy valamilyen formában meg tudjuk szólítani őt. Ez elmarad, hogyha az ember azt gondolja, hogy a folyamat az rajta kívül esik. Ez követhető így? Tehát hatalmas különbség van egy külső, formális imádat, ez a vallás, és egy benső, gyakorlatias és mégis misztikus út. Miért gyakorlatias? Mert le kell győznöd az elmédet. Tehát ott az a valóság benned, akit keresel, de valami nagyon erős, nagyon szívós és nagyon ötletes fal, a jóga inkább fátyolnak hívja, vagy kósának, ha valaki ezt már hallotta, elfedi ezt a benső magot vagy igazságot. A türelem meg ahhoz kell, hogy fura, hogy minél durvábban mész neki, annál szilárdabb. Tehát nagyon óvatosan, olyan fluidikus tudsz átjutni rajta, rengeteg mindent fogsz tapasztalni, inkább átúszol rajta. Minden olyan ember, aki hirtelen nekivág, az azt tapasztalja, hogy borzasztó kemény is tud lenni. Úgy elveszi a kedvünket mindentől, hát itt nem történik semmi, itt az ember, ez mi, ilyen üres dumák, és nagyon-nagyon finomnak és értőnek kell lennie, miért? Nagyon érdekes az erkölcsennek az útnak. Mindenki, amikor megtalálja a vallást, volt egy ilyen katolikus korszakom nekem is, amit egyébként én örömmel emlegetek fel, de van egy furcsa vonása, hogy az ember erőlteti ezt, hogy jó akar lenni. Tehát következésképpen megvarul a győződve, vagy azt kell mondania a világnak, hogy ő másokért él. És ez jó, ugye, mert az emberi erkölcs úgy van fölépítve, ez igen. Mindenki önző, de ez értünk él. Ezen a benső úton meg az a poén, hogy érj először magadért, mert ha megtalálod azt, akiről szó van, nagyobb dolgot nem tehetsz az emberiségért, mint hogy rábukkansz magadban az igazságra. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Nem kell külön, az altruizmus, az emberbarátság nagyon fontos, de annál többet tenni, mint az, hogy te átéled, hogy ki vagy valójában, nem tehetsz a másikért, te egy élő térképpé válsz. Ha tudod ezt az utat, ha átérés szintjén megtapasztaltad, megtaláltad azt, akit minden ősi írás keres, vagy a keresésre buzdít bennünket, és az te vagy, az azt jelenti, hogy akárhová mész, képes vagy, nem mindenki fog élni a lehetőséggel, vagy nem is biztos, hogy el tudod majd úgy mondani, hogy ő is pont megérti. De az esély óriási, hogy valamilyen szinten ki lehet szabadítani a másik embert, éppen ennek az élet-halál harcnak, a szamszárának, ha ismeritek, az élet anyagi körforgásának illuzorikus csapdájából. Tehát ez egy rendkívül lényeges dolog, hogy mi egy idő múlva magunkat adhatjuk a világnak, és nem kell megtévesztenünk ilyen kétarcúan a világot, hogy mi azért élünk, hogy a többi ember boldog legyen. Értitek, mire? Nem tudunk többet adni a világnak annál, mint hogy megéljük azt, aki a szívünkben a legfelsőbb szinten lakozik. Az majd tudni fogja a dolgát. Ugye? Ez nagyon izgalmas dolog. Jó, jöhet a következő kép. Fontos az elveket rögzíteni. Miről is beszéltünk idáig? Nevezetesen arról, hogy a kül- és belső világban, tehát a durva és finom fizikai síkon elveszett tudat, kikötőt, menedéket keres a lélekben, az önvalóban. Igaz? Most ezzel párhuzamosan szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy értelemszerűen egy jógi, vagy itt mi mindannyian filozófusok is vagyunk. Ezért az ember, egyébként ezért írtuk meg ezt a könyvet, vagy akkoriban pár éve azért adtuk ki a Védantát, mert ezek a művek, ezek az idézett művek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy egy gondolkodó ember nem csak azt kérdezi meg, hogy ki vagyok én, hanem logikusan meg fogja kérdezni, hogy mi ez a teremtett világ. Ugye így van? Tehát válaszolnia kell ennek a filozófiának gyakorlati módon, hogy mi az a világ, ami körülvesz bennünket, különben hazug, vagy ez is csak egy vallásos rendszer. Tehát a mikrokozmosz valósága az átman vagy önvaló, ami a tanítás egyik pillére, és a másik hatalmas pillére ezzel párhuzamosan, hogy Brahmannak hívja fel a világ, vagy nevezi el a világ mindenséget, minden Brahman, minden abszolút igazság. Ami azt jelenti, hogy lépésről lépésre be tudja mutatni a teremtés szándékát, okát, célját, lényegét, egyszerűen mit akar kezdeni velünk, vagy mi mit kezdhetünk vele. Egyáltalán ezt a hatalmas néma, sorsunkat produkáló, legyőzhetetlen rendszert hogyan lehet mégis megszólítani. Tehát idáig azon vergődtünk csak, most ez persze csak illusztráció, hogy az elménkből kijöjjünk. És olyan különlegesen értékeli az embert az a lény, aki őt útnak indította, hogy megvannak az eszközök arra is, hogy ezt a szóra bírhatatlan, mert mit is mondtunk, hogy avan manasz a gócsaram, vagy ahonnan az elme és a szó visszafordul, el tudsz jutni egy olyan szintre, hogy a legfelsőbb, elmondhatatlan nagyság azt hírt ad magáról. Ha jól osztjuk be az időnket, akkor ezt a témát tárgyaljuk, mert ez a Bhagavad Gita 11. fejezete tulajdonképpen a szamádi. Egy pillanatban, egy időben és egy térben meglátni az örökké valóságot. Tehát, hogyha magányosan olvassa valaki, igyekeztünk rengeteg magyarázatot hozzáírni, nagyon sokan átlapozzák a Bhagavad Gita 11. fejezetét, vagy aki vallásos nevelést kap, annak azt fogják mondani, ez nem fontos fejezet. Ez nem olyan érdekes, ez nem az imádásra. Persze, mert nem jönnek rá arra, hogy a főszereplő, az ember, amikor ideér a Bhagavad Gita, egyetlen pillanatban meglátja a világ mindenséget, az abszolútat. Tehát ez valami hihetetlen adom. Tisztában van önmagával, mint lélek, és nem akarom másként hívni, a lélek, mint isteni tudatosság, bármilyen parányinak is tűnik, képes arra, hogy felfogja az egész teremtést. Ezt hívják a szamádinak, vagy extázisnak. És mi az ijesztő? Még ezután van 7 fejezet. Tehát ez egészen lenyűgöző. Tehát úgy terveztük meg ezt a hetet, hogy feltétlenül szeretnénk foglalkozni nem csak az önvaló, a lélek megértésének gyönyörűségével vagy boldogságával, hanem foglalkozni akarunk a forrás megértésének gyönyörűségével vagy boldogságával, de százszornak is egy a vége, valamilyen szempontból ez azért lehetséges, remélem még egy hullámhosszon vagyunk, mert mind a kettő mi vagyunk. Ez követhető így? Ez hihetetlen, mikor az ember erre rájön, hogy tulajdonképpen az illúzió megalkotója is ő. Nem tudom, hányan vagyunk együtt ebben a témában, de ugye úgy tervezzük ezt a tábort, hogy akkor jó egy kis izomlázban. Tehát már az is hajmeresztő szerintem, mikor végig gondoljuk, hogy nem vagyunk az elménk. Na, nagy nehezen megértjük, hogy jó, hát akkor lelkek vagyunk, és ezért elkezdünk élni. De az már blaszfémia más vallásos utakon, hogy kiderül, hogy az a lény, aki benned van, az esetleg alkotója egy elképesztő kiterjedésnek. Tehát nem, hogy az illúzió fogja, hanem egy különleges metafizikus keftelés részese és forrása. Na, hát ezt még Indiában is kapunk a fejünkre, tehát ott sem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ott is a vallás nagyon erősen tör előre, és pusztítja el a régi érthető, gyakorolható jogikus rendszereket. Ez főleg azért van, mert leteperte őket az iszlám meg az angolok. És olyan ez az állá, meg akármi olyan szinten variálta át az ősírások eredeti jelentését, hogy én nem tagadom, 20 éven ment el arra, hogy rádöbbenjek, hogy átírták az egész rendszert. Tehát majdnem minden államban is, majdnem mindenütt megszülték a maguk vallását, hogy az iszlámhoz vagy a kereszténységhez közelítsen. Tehát nagyon, nagyon nehéz, ha nem gyakorlod magad is, nem jössz rá arra, hogy ez valóságidegen szlogenek, ezek ilyen vallásos, ilyen nem tudom mik, ami nem a lélek tapasztalásának útja. Úgyhogy nem olyan egyszerű, hogy mondják, megkülönböztetni a sabót a túrótól ebben a tekintetben. Tehát csodálatos dologról beszélgetünk, csak sajnos nagyon, most jönnék bele, nagyon fogy az időnk, tehát 3 dologról tárgyaltunk. Kitörünk a konvencionális anyagi elméből, amit manasznak hívunk, ugye az ember alapvető tudati rendszeréből, megtaláljuk önmagunkat, mint örökkévaló, tehát örökléttel, szat, csit, teljes tudatossággal és ánandával, üdvösséggel vagy boldogsággal bíró lényt. Azért mondtam, hogy ennek pszichikus tünete van, mert az odavezető úton az energiád nő. A belső derű, úgy hívják, hogy díranúga azt, aki még nem világosodott meg, de az energia a rendelkezésére áll. A díra ugyanaz, mint derű. Díranúga azt jelenti, núga azt jelenti követni valakit. A díranúga azt jelenti, hogy józanság követő. Ugye békés, szeríd lesz az elme, tehát kiegyensúlyoltság jelenik meg, ami a boldogságnak az alapja. Ugye a Bhagavad Gita pszichológiája fölveti, hogy hol és hogyan lehet boldogság béke nélkül, nem? Tehát valaki békétlenségben, zavarodottságban, szétszórtságban, aggodalmak közepette él, és mégis vágyik a boldogságra, az milyen jellegű boldogság lehet? Csak is érzéki. Fel nem merül a világi emberben, az átlagemberben, mondjuk inkább így, ha egyáltalán van ilyen, hogy a boldogságnak az alapja nem külső dolgok megragadása, hanem a visszavonhatatlan békesség elérése. Együtt vagyunk ebben a témában. Ugye azért kezdtük úgy, hogy Om Shanti, Shanti, Shanti. Ismeritek, ugye? Azért mondjuk 3-szor, mert ugye 3 dimenzióból áll az ember. A fizikai test, finom fizikai test és a lélek. Tehát azért mondjuk mindig Om Shanti, Shanti, Shanti. Legyen béke, 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 hogy a testi szinten, az emocionális szinten és a legmagasabb szellemi gondolkodás szintjén is legyen béke. De még hosszasan mondhatnánk, hogy miért mondjuk 3-szor. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Nos, bennünket pont a felfedezett átman, a bennünk élő örökkévaló szabadít fel véglegesen az elme és ezzel az illúzió fogságából. És ugye a jóga az az út, ami kiiktatja az elmének ezt a csapdáját. Ezt a témát még végigveszem, jó? És akkor jöhet a következő kép. Ja, jó, jó. Tehát, ha megnézzük a modern lélektanban, elme alatt teljesen mást értenek, mint a benső ösvényen vagy a júga útján. Azt mindenki érti, hogy az agy az felelős a gondolkodásért, az akaratért, az érzésekért, stb. De mi úgy tartjuk, hogy valami finomabbnak az evilági megnyilvánulása. Így aztán a módszer is különbözik. A külvilági pedig érdekes, hogy lélektannak hívják a tudományt. Tehát, ha van köztünk pszichológus, az tudja, hogy a szakma szerint az azt jelenti, hogy lélektan, de igazából elmekortannak felel meg. Csak a pszichológus az enyhébb kategóriákkal foglalkozik, a pszichiáter már kicsit sűrűbb dimenzióval, vagy a pszichiáter ideggyógyász, vagy a klinikai ideggyógyász, az pedig már iszonyatos emberi katasztrófákkal találja szembe magát. Ugye ezt elemezhetjük. Mégsem ezt emeljük, hogy a szakma mivel foglalkozik. Közöttünk itt az orvosbarátaink között is vannak pszichiáterek, vagy ideggyógyászok. Tehát a szakma jelen van. Hanem van egy különleges erénye, és egyben a megvilágosodás nézőpontjából nagy tévedése a nyugati lélektannak. Az egyik, hogy nem a lelket keresi, tehát eleve azt nem is hiszi el, hogy létezik. A másik, hogy éppen emiatt mindig más ember viselkedését elemzi. Figyeljétek meg, hogy a tudomány abból áll össze, hogy tapasztalatokat gyűjtöttünk össze az elmúlt nagyjából 150 év alatt, ahogy az a tudomány kibontakozott, az emberi devianciákról, problémákról, az érzés és gondolatvilág meghasonlott állapotairól. És a cél olyan szintre meggyógyítani az embereket, hogy vissza lehessen küldeni a csatatérre őket. Tulajdonképpen az elmekortan olyan, mint a háború, hogy megsebesül a katona, kiszedik a golyót, összevarják, 3 napig lábadozik, adnak neki egy kis tejbergiszt, aztán nyomják vissza, hogy lőj. És a társadalom annyit tud tenni az emberekért, hogy ami világ elpusztítja őket, és ahonnan kirostálódnak és kihullanak, nem igazi gyógyítást kapnak, nem empátiát, könyörületet. A szakma megpróbálja ezt megadni, de a célja, hogy visszavezesse őket abba a társadalomba, ami nap mint nap ki akarja végezni őket. És ha nem elég kemény a pénzszerzésben, a szexualitásban, vagy a pozícióharcban, akkor azt mondja a darwinista, tudjátok, már minden van, a szociáldarwinizmus, tehát iszonyú mi alakult ki ebben a dologban, hogy az a baja az illetőnek, hogy nem életképes. Mit kell vele tehát tenni? Életképessé kell tenni. De ezt hogyan lehet? Meg kell tanulni, hogy nagyon heves vágy és akarat jelentkezzen benne, ami ösztönzi a harcra, a helytállásra. Tehát ha valakit visszavezetünk szakemberként a társadalomba, az azt jelenti, hogy harapni fog a munkaerőpiacon, képes jó gyermekeket nemzeni, és kinevezik igazgatónak, nagyon leegyszerűsítve, és akkor azt mondjuk, meggyógyult. Joga nézőpontjából azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy azért beteg, mert gyenge vagy alkalmatlan. Mi van akkor, ha azért sérülés megy tönkre, mert a hal a vízben érzi jól magát, a madár meg a levegőben. És egyre több ember rostálódik ki a nyugati világban, akikkel, ha beszélgetsz, látszik, hogy néha nem az a probléma, hogy buta vagy elesett, hanem az a probléma, hogy nagyon is nem buta, és néha nagyon is rendkívüli. Csak az a közeg, ahol ő kibontakozhatna, ahol ő boldog lehetne, az egyszerűen felszámolódott. Ugye? Hát hirdetnek néhány állás helyett az embereknek, például a marketing igazgató, ezt tavaly is elsütöttem, de nem bírom ki, hogy elmehetni a Tesco-hoz marketing igazgatónak. És a tesztlapon a 3. kérdés, mi a hobbid? Hát ha beírod, hogy rendszeresen meditálsz, reggel 4-től 6-ig mantrázol, nem? És jóga nidrában készülsz fel az elalvásra, és egyébként a Bhagavad Gita-t forgatod meg hasonló, azonnal tudják, hogy nem te vagy az emberük. Nincs benned düh, nincs benned igazi vágy. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem lehet az ember tényleg sérült és beteg, ahol közbe kell lépni gyógyszerrel, vagy stb. Hanem ez egy nagyon fontos, ez a maga szakmaiságában egy hiteles dolog, csak egyre inkább észrevehető, hogy az emberek természetes módon egyre többen boldogtalanok. És mi történik? Most nagyon szimpla példa, amit az életben hallottam, hogy egy ma már lelki vezető, az úgy lett keresztény úriember, hogy hullarészegen feküdt a 20-as évei végén egy padon, elválva, kifacsarva, tehát azt mondja, szarember voltam társadalmi nézőpontból, és azt mondja, meg nem tudja mondani, hogy kicsoda, mellé lépett egy őszhajú pacák, megsimogatta a kis arcát meg fejét, és azt mondta, hogy fiacskám, téged is szeret az Isten. És minden részegsége dacára ez a mondat maradt meg benne. Annyira feldúlta, hogy a maga módján megtalálta, és szuper ember lett. Tehát azt mondta, a nullák sorozata voltam idáig, magam mellé tettem a Krisztust a keresztény nyelven, és működni kezdett az életem. Tehát a mi hasonlatunk az, hogy Hát ha nem a lélekből, tehát nem az önvaló értékrendjéből vezetjük le az életünket, minél finomabbak vagyunk, annál durvábban sérülünk. Nem, mert mit ért a világ pénzszerzésen? Vagy ne haragudjatok, akik vagytok az én korosztályom. Hát hogy ábrázolja a tévé meg a film a szerelmet? Hol vannak már a térdre esett jókai hősök meg? Az is illúzió, nem? De volt benne valami fantázia, trubadúroka. De a legtöbb fiatal nő már azt mondja, csak nem fogsz verset mondani nekem. Vagy, ugye? Tehát az ember képezni akarja az utánpótlást, hogy a felnőtt fiam van. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen módszereket ajánlunk, mert megváltozott a világ. Tehát egyszerűen mindenből kikopik. Úgy azt hiszik, hogy az a szentimentális. Igazából megfakul a szépség, még az anyagi dolgokban is. Egyre sivárabb és pragmatikusabb, ahogy az ember meg akarja élni az életét, persze, hogy fokozódik a boldogtalanság. Tömören, ami azonnali ajánlatunk, hogy egy, ha azt mondjuk a jogában, hogy mi akarunk a főszereplőjévé válni az életnek, ez visszaállítja az önbecsülést meg az önbizalmat, hiszen teljes joggal eldöntöd, hogy mostantól magadra figyelsz. Kettő, ez azt jelenti, hogy kutatni kezded a pszichofizikus állapotaidat. Meg akarod érteni saját magadat. Miért érzed jól a bőrödben magad, miért nem, hova tart a tudatod, ki vagy te egyáltalán. Az eredmény, hogy újra tudod fogalmazni, hogy mi a te célod. Mert el lehet kezdeni nagyon szép, magas szinten gondolkozni, meg meditálni, meg ilyesmivel foglalkozni, és akkor kinyitjuk a szemünket, és ránk szakad az ég. Annyira sok a baj a családi és magánéletünkben. Tehát ezért a karma jógát akartam ezzel fölvezetni, hogy ugyan tudjuk, hogy van magasabb szint, de aki nem vállalja, hogy rendet tesz az életében, vagyis nem éri el a békét, nem válhat boldoggá soha. Most kéne az a kérdés, hogy hogyan teszünk rendbe az életünket, és próbálok úgy válaszolni, hogy a felecsapat ne utazzon haza. Jártam így Győrben egyszer, hogy túl őszinte voltam. És sajnos nincs más mód, el kell engedni a világot. Elhiszitek? Tehát redukálni kell a vágyainkat. Sokkal egyszerűbb emberré kell válni anyagilag, hogy energia szabaduljon fel. Ha továbbra is olyan nyugati ember akarok maradni, akinek egy vágya beteljesedik, születik másik 10, olyan szinten túlterhel. Ugye? Annyira feszült és ideges az ember. Nem baj, majd ülnek még itt 10 év múlva. Ennyi, nem? Szóval egy ősi szabály, hogy figyeld meg, hogy mindenki, aki megvilágosodott, azzal kezdte, hogy elengedte a világot. Annyit tartott meg belőle, ami a rábízottak egészséges fejlődésére, a saját pszichofizikai egészséges állapotához szükséges. Joga van mindenkinek egy tiszta otthonhoz, nem erről van szó, hogy nem ülhet be a kocsiba, tehát tévedés ne essék, nem az ilyen statikus, beakadt, fura, ilyen ezobizó életet ajánljuk, hanem az, hogy felmérjük, hogy meddig. Érthető ez? Tényleg a vágyaimban és a hozzá kapcsolt erőfeszítéseimben nem terjeszkedek túl, mert jön az idegesség, a fizikai kimerültség, az, hogy a pihenés nem működik, tehát állandóan, és akkor utána leülünk ommozni, vagy gajatlizni, vagy mit fog. Hát abban a másodpercben a teljesen felkavarodott, gondterhelt elme meg fog őríteni. Tehát nem csönd következik be, hanem pánikszerűen akkor döbbenünk rá, hogy mi van, még nem is kezdtünk el a tudattalannal foglalkozni. Mi van ebben a rendszerben, a bödön alján? Érthető ez? Ha rend van az életünkben, automatikusan söpri ki a tudattalamból a gondokat, a vágyakat, mindazokat a visszahúzó. Úgy hívják ezt, hogy anartha. Artha, helyes célok, jó eszközök. Anartha, szanszkritul, olyan mentális problémák a tudattalamban, amik vagy vágyakozásból, vagy meghiúsult vágyak okozta fájdalomból keletkeznek. Tehát a bölcsesség első lépés, amit technikailag karmajógának hívunk, hogy úgy engedjük el a világot, hogy nem egy ágyékkötőben akarunk cölibátusban élni, mint sokan gondolják, fenn a Himaláján, ráadásul lehetőleg 5000 méter magasan. Tehát ez butaság. A bravúr, egy hanvasvilát nem tudom, hogy szeretitek-e, imádtam ezt a mondatát, hogy a normális ember az olyan, mint a gyümölcsfa. Nem? Szilvafa szilmát terem, körtefa körtét, ha valaki a Scientia Sacrát olvasta, az almafa meg almát. És hogy mi is önmagunkat akarjuk megteremni, és nem akarjuk a másik életét élni, tehát például sok ember mondja, hogy megszerezte a, tudom, hogy triviális, de lássátok be, hogy ezek az emberek vesznek körül bennünket. Megszerezte a 220 négyzetméteres házat, mert kicsi volt neki a 70. Már is van két problémája. Össze fognak veszni azon, hogy kitakarít, ugye a férj-feleség. A másik, hogy mi van akkor, ha 20 évig vagy 30 évig kell fizetnie az új házat. Mit mond el? Nem is gondol jóga szempontjából, mostantól tehát az lesz az élete, hogy a fölvett 50 millió forintot 30 évig törleszti, 30 év alatt gyönyörűen meg lehet világosodni, az örökké valóságba lehet lépni. Nem? Ő ehelyett él egy falanszterben, ugye a kalkuttai Terézanya mondta, hogy a szemfedő nincsen zseb. Nem tudom elvinni a... És tudom, hogy triviális, de nézzétek meg, hogy hány ember siklatja ki jó képességemmel az életét, hogy pedig mondták az öregek, hogy addig nyújtózkodja, míg a takaród ér. És ez az első lépés, hogy nagyon-nagyon okosan megnézni, mi kell a gyereknek, mi kell nekem, tehát mi kell ahhoz, hogy az élet működjön. Egyébként a többletlemondás is rossz. Tehát az arányérzék borzasztóan. Vigyázz! Több lemondás sem jó. Ugye, úgy hívjuk ezt, hogy lyukta vajragja, hogy intellektuális lemondás, hogy azokat az eszközöket biztosítom a magam számára, ami kell az egészséghez, még egyszer mondva a rám bizottak fejlődéséhez. Értitek, ugye? Arról soha nem szabad lemondani, ami pozitívan támogatja a külső-belső fejlődésünket. Tehát a lemondást is túlzásba lehet vinni, vagy egészen a hivalkodásig el lehet vinni, ami ugye értelmetlen. Tehát ha tényleg a lelki nyugalomra akarunk törekedni, vagy békességre, borzasztó egyszerű a megalapozása a meditáció előtti korszakunknak, fel kell térképezni valójában, mire van szükségem. És én erre céloztam, mikor azt mondtam, hogy bravúrosan jó hely Magyarország, ha leszállított, de nem primitív vágyaink vannak. Egy magyar lehet igényes, de lehet, hogy elég egy autó. Egy német már vesz egy jachtot, egy kaliforniai pedig vesz hozzá egy helikoptert, ami arról száll fel. Nem? Néhányan pedig telket vesznek a Holdon. Ezek már igaz dolgok. Tehát félelmetes, meg lehet őrülni a vágyaktól. Tehát a békesség az azzal kezdődik, hogy ezeket a dolgokat az ember nagyon komolyan átgondolja. Nem jönnek vissza az évek. Mindig a vágyainkért élünk. Van egy aranyos szerzetes barátunk, ugye Sudhir Goswaminak hívják, és van egy kedvenc mondása, vagy 30 év vagyunk barátok, és az édesanyja magyar. És ugye 30 év ezelőtt találkoztunk Szegeden, és akkor mondta egy kis beszélgetésben, hogy mindig a szív tisztasága vezérel bennünket. Ugye, tehát hogy mondja Krisztus, hogy hát ahol a ugye kincsetek, ott van a szívetek. Tehát hogyha az ember a vágy életét nem uralja, akkor min is csodálkozik, amikor állandóan zaklatott. Tehát egyszerűnek tűnik ez a dolog, de nagyon izgalmas, amikor az a kérdés jön, hogy hogyan tűzzük ki a céljainkat, hogy miért akarunk élni. Felszínen lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a lélekért, az örökké valóságért, a mindennapokban meg nem veszük észre, hogy nem változtattunk meg semmit. Tehát a karma jóga, a meditáció alapja, hogy gyakorlati módon úgy változtatjuk meg az életünket, hogy az támogassa a meditációt. Hogy többötökön látom, hogy régebb óta foglalkoznak jógával. Emlékeztek arra a két szóra, aki hallottam, egy jámaniáma? Ugye a 8 fokú jóga, a jámaniáma, ugye a szabályok korlátozása, ez pont arról szól, hogy elfogadni, ami támogat a szamádi felé vezető útban, és elutasítani, amiről pontosan tudom, hogy visszahúz. És ez a jámaniáma. És utána jönnek az ászanák, amit majd reggel gyakorolni kezdünk, a légzőgyakorlatok. Nem tudsz megnyugodni, hidd el, hogyha alapvetően rossz alapokon áll az élet. Tehát nem mindegy, kivel élsz, nem mindegy, mit eszel, nem mindegy, hogy az otthonod nem a mérete számít, hogy az rólad szól-e. Hát lehet nekem egy 5 négyzetméteres szobám is, és lehet, hogy ki se akarok mozdulni belőle, meg szívromot kaphatok egy 200 négyzetméteres barokkpalotában is. Annyira nyomasztó. Elhiszitek? Tehát erre ráérezni, hogy te mi vagy. És mivel rendezed be? Tehát mit látsz kívül, mit érzel belül, hogy milyen az a társ, aki hozzád szól, ugyanez a munkahelyjel is. Hogy lehet, hogy változtatni kell, mert megőrülsz tőle, ellopja minden energiádat, és ezek nagyon fontos dolgok. Valakinek hétfőn azzal kell kinyitni a szemét, hogy péntekig borzasztó emberi környezetben van, az hogy fog szombat-vasárnap meditálni? Hát nem? Azon fog meditálni, akit utál. Elhiszitek? Szvámi Ráma írja egy könyvében, hogy furcsa módon arra gondolunk többet, akit utálunk, az ki nem megy a fejünkből, és arra gondolunk keveset, akit nagyon szeretünk. Tehát rendbe kell tenni ezeket a dolgokat, ezt most mindenképpen fel akartam vázolni. Hát úgy küszönünk el a mai kis bevezető témától, hogy egy Bhagavad Gita verset idéznénk, illetve a következő kép, ami így hangzik: Anásita karma palam, káriam karma karótiá, szaszanyászicsa jógicsa, naniragnirna csákriaha. Csak azért olvasom fel a szanszkritot, mert néhány szót ki akarok emelni belőle. Azokat a verseket sose fogom felolvasni, vagy elmondani, ahol nem annyira fontos a szanszkrit szó. De ez a karma palam, ez azt jelenti, hogy a tettnek a munkának a gyümölcse. A magyar fordítás pedig úgy hangzik, hogy az az igazi jógi, ebben az esetben még karma jógi, és az a valódi lemondásban élő szanyászi, egyébként, ha nem vagytok nagyon fáradtak, a szanyászi eredetileg azt jelentette, hogy számkja jógi. Ezt még azok sem tudják, akik tanítványok feltétlenül. A szanyászi vagy szerzetes az nem azt jelentette, mint például most, amit jelent Bengálban vagy India sok részén, hogy szerzetesként él. A szerzetességet egy belső attitűd idézi elő, amit úgy hívtak régen, hogy számkja jógi. Számkja szó azt jelenti, hogy számbavétel. Valójában a filozófia mestere, szerelmes, ugye filozófia, ugye a bölcsesség szeretetét jelenti a két görög szó. És az igazi szeretességet, vagy szívből jövő szeretességet az előzi meg, hogy végtelen boldogságot élvez belül a szívében, amikor a dolgok szellemi mély igazságai elkezdenek megnyilvánulni benne. És ezeket kezdték el szanyásziknak hívni, mert lemondtak a világról. Érdekes módon nem biztos, hogy ez azt jelentette, hogy tényleg kolostorba vonultak, vagy valóban elvégeztek valami szerzetesi rituációt. Ez követhető így? Míg mások nagyon sokszor ezt megkívánva belépnek egy apáca vagy szerzetes rendbe, és az eredmény, hogy de hát nem is ejtette rabul a szívüket, vagy az elméjüket az életszentség, vagy ez a finomság. Igazából ők egy igazi karma jógik, még a világban lenne a helyük, a kötelesség megtisztításának gyakorlata, a dharma útján járva, ahogy Buddha mondaná, nagyon-nagyon korán lépnek nagyot, és óriási katasztrófa következik, aminek a verse úgy hangzik magyarul, hogy az ember, tehát a kezdő, megpróbálhat mechanikusan elmenekülni az érzékkielégítés tárgyai elől, de az irántuk való szomj, elsősorban az étel és a szexualitásra való vágy ettől még megmarad. Ezektől majd csak akkor szabadul meg, ha előbb valami felsőbbrendű, tényleges ízt tapasztal. Számkjáknak azokat az embereket hívták, akik elérték a filozófia extázisát. Tehát fogalmilag olyan gyönyört okozott nekik a megértett valóság, hogy azért akartak lemondásban élni, mert szinte a szerelmesüknek tekintették az igazságot. Ez érthető így? És utána viszont már indiferens volt, hogy tényleg fölvette a sárga ruhát, vagy nem vette föl, hanem minden tettében szanyászi volt, mert nem tudott csak a szerelméért, az eszményeiért élni. Nagyon sok az utánzó a világban, akik azt gondolják, hogy enélkül az élmény nélkül is ezt megtehetik, az eredmény pedig teljes katasztrófa, mert az anyagi világot nem élvezheti, hiszen kilépett belőle, ugye? De közben a lelkit meg nem tudja, mert az ott hagyott után sóvárok. Hát ez borzasztó, ez mindennél rosszabb. Úgyhogy ezért nem azt kívánjuk magunknak, hanem azt, hogy csináljunk türelmesen rendet. Ezt mondtuk az előbb, hogy mondjunk le, amiről le kell, és emeljük fel, amire szükségünk van, és a dolgok elkezdenek maguktól békén hagyni bennünket. Egyszer megkérdeztük, ha nem veszik a hölgyek tapintatlanságnak, de ez egy felnőtt út, ahol valamelyik nap majd beszélni kell a szexualitás lehetőségéről és csapdájáról. Ez egy olyan út, ami ezt nem hagyhatja figyelmen kívül, mert minél hamarabb jutsz előre vagy fejlődsz, annál természetesebben áll rendelkezésedre az energia nőként és férfiként, ami egy olyan emberi kisugárzást eredményez, hogy nem hagynak békén, ha nem érted, hogy mi történik. Ugye, azért kértem elnézést a hölgyektől, mert az egyik tanítómesterem tanított bennünket, fiúkat, hogy kell kivédeni a nehézségeket, és Kolozsváron voltak előadásaink akkoriban. Fantasztikus volt Erdély. Az egyik hotelben mentünk volna fel a szobánkba, és azt vettük észre, hogy a 30-as éveit taposó, rendkívüli, hét nyelvet beszélő, csodálatos mesterünket körülveszik a gyönyörű erdélyi lányok. Na, mondtuk magunkba, hogy ebből hogy vágja ki magát? Hát csinált egy ilyen mozdulatot. 5 perc alatt elrohant az összes, ezért kértem elnézést, és mondta, bocs fiúk, ez teljesen szándékos volt. tehát tudatosnak kell lenni róla, hogy, hogy, vagy más példa, hogy kapaszkodsz a villamoson, felszállsz úgy, hogy falakat tudnál döngetni, érdekes módon mindenki hozzád ér, fogdossa a karodat, meg akármi, nem tudom, hogy ismeritek-e, és leszállsz úgy, hogy nem tudod, hogy hogy hívnak a kimerültségtől. Tehát aki nem érti ezeket a dolgokat, és nincs idő most részletesebben elmondani, olyan szinten kerül furcsa, egyáltalán nem vágyott helyzetekbe. Tehát szexuálisan, az úgynevezett szerelemben, vagy az energia apály és dagály dolgaiban, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy az ember legyen arról tudatos, hogy folyamatosan változunk, alakulunk, ugye? És a lehetőség csapdává válhat, ha nem értjük, hogy hogyan működik. A legtöbb nagy esélyekkel, de komolysággal rendelkező ember tragédiája Madách után szabadon, az az, hogy már majdnem eléri a céljait, az Istenit, de a világ imádni kezdi. Tudnánk mondani a neveket a különböző 60-as évek guruitól kezdve, ezt hívják úgy, hogy pratista a szanszkrit nyelven, az utolsó csapda, amikor elhiszed, hogy különleges vagy. És ezért mondtuk, hogy az ember mindig magán dolgozik. Sosem érdekel, hogy a másik ember mit gondol, tehát ez egy végtelenül fontos dolog, hogy azzal oltalmazzuk magunkat, hogy mindig azt nézzük, mi hova jutottunk el, vagy mit értünk el. Tehát ehhez nagyon fenn kell tartani az embernek ezt a fajta a figyelmét. Nos, a bevezető szavaimmal azt akartam elmondani, és remélem, hogy sikerült, hogy a jóga nem csak leírja az emberi tudat anyagitól a lelkiig haladó szakaszának állapotát, hanem azt is megmutatja, és el is érjük vele, hogy hogyan haladhatjuk meg őket. Tehát amikor azt akarjuk megfogalmazni a kis jogatáborunk, lelki edzőtáborunk első estéjén, hogy miről szól ez az egész, abban az a fantasztikus, hogy az életed minden pillanatában veled van a remény, és akkor is sokkal több vagy, ha úgy érzed, hogy nagyon komoly veszteségek érnek. Tehát lehet, hogy a szíved megszakad, mert anyagilag vagy emocionálisan drámák, hiszen meghalnak emberek, ugye, elveszítjük a nagyszüleinket, szüleinket, stb. Hát ki az, aki nem ismeri az ilyen jellegű szenvedést? Mik történnek a párkapcsolatban? Nem? Vagy az ember az élet császárának hiszi magát, és bezár a cég, aztán szevasz, állhat sorba a kiskönyvvel. Tehát eszméletlen földindulások vannak, és mindezek ellenére tudunk úgy élni, hogy nem csak, hogy fejlődünk, hanem azt tesszük észre, hogy már szemtelenül boldogok vagyunk. Igazából néha az ember nem is érti, mert az anyagi életed nem biztos, hogy indokolja, hogy te boldog vagy. Ez követhető így? Nem mindig áll érthető párhuzamosságban a fizikai, mentális és érzelmi világod, amit nem tudsz befolyásolni, és a benső boldogságod. Ennek van egy gyönyörű verse, és akkor zárjuk ezzel a mai estét. Ugye ez a Mátasz pársásztu kauntéjás hitósna szukhadukhadá agamá páinó nityász támsztitik sasszabárata, ami azt jelenti magyarul, hogy a boldogság és a boldogtalanság megjelenése, valamint kellő időben való eltűnése olyan, mint az évszakok váltakozása. Ezek csak érzékfelfogásból erednek, és az embernek meg kell tanulni elviselni azokat, anélkül, hogy befolyásolnák őt. Tehát arra szerettem volna felhívni a figyelmet, sok filozófia is volt, de hogy minden napnak, akár reggel, akár este legyen egy gyakorlati maradéka, hogy az első, amit most el kell dönteni, ha még nem tettük meg, hogy a pszichénkben tanuljuk meg kifejezni, létrehozni azt a bölcsességet, hogy nem vagyunk azonosak az életkörülményeinkkel, nem vagyunk azonosak a váltakozó emocionális élményeinkkel, mi örökké való transzcendens lények vagyunk, és még egy kérdés volna itt jogos, hogy de mi a bizonyítéka annak, hogy ezek vagyunk. Épp a folyamat. Mert ha én meg tudom figyelni az érzéseimet, akkor én nem vagyok az érzés. Ez követhető így? Ha meg tudom figyelni a fájdalmamat, akkor ki az, aki figyel? Tehát nem kell azonnal megvilágosodni ahhoz, hogy rádöbbenj arra, hogy benned van egy eddig nem használt személyiség, aki simán látja, hogy az a másik, akinek gondolom magam, az most boldog, boldogtalan, egészséges, vagy éppen nem, követhető ez így? Ha ezt meg tudod mindig tartani, ezt hívják pratyahárának. Ugye eltávolodás, elkülönülés az érzéki vagy anyagi világtól. És ugye láttátok, hogy ez nem moralizálás. Ez egy olyan mentális technika, amivel az ember el tudja viselni, amit a sors rámér, legyen az jó vagy rossz, és valahol mégis pontosan tudja, hogy éppen azért, mert nem ő rámérte. hanem egy lényre, aki pillanatnyilag átmenetileg szereplője a teremtésnek, de nem sokáig, vagy legalábbis nem ebben a formában. Ugye? És a legfontosabb dolog, hogy filozófusként azt is kijelenthetjük, hogy a tudat az nem érdemli azt, hogy a tudományon kívülre helyezzék. Ha most itt van a tudatosságunk, világos, hogy valahonnan jött, és valahová tart. Tehát az nem vallásos, önmagában vallásos gondolkodás, hogy kimerem jelenteni, hogy a jövőben is létezni fogok, amikor ez a test már nem létezett. És egészen nyilvánvaló, hogy mint tudati természetű lény, már léteztem más szituációkban. Ez nem olyan komplikált, ehhez nem kell semmi. Teljesen logikus, hogyha Newton azt meri állítani, hogy az anyag meg az energia, most már azt hiszem tömegnek hívják, mi még anyagot tanultunk, ugye ismerjük a termodinamika törvényeit, még én is fel tudom csiholni annyi év távolából, hogy nem vész el, csak átalakul, akkor logikus, hogy a tudatot nem tehetem a tudományon kívülre, mint ami a testhez kötött. Hatalmas vallási csapda nyugaton, hogy de ők ezt megtették, ezért hisznek a test feltámadásában. Abszurd. Teljesen látszik, hogy azt hiszik, hogy a tudat csak a testtel együtt működik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogyha nem lett, amíg ez a filozófia vagy vallási nézet nem létezett, nem volt ateista ember a Földön. Az ateizmusnak pont az a vallás ágyazott meg, és csapta be a világot, és ma is ezt terjesztik, amit nem Krisztus terjesztett, hogy meredeken azt a butaságot állítja, hogy a test támad fel, és a tudat akkor létezik csak és pont ebben a formában, testhez kötötten. Követhető vagyok? Egy pici meditatív fejlődéssel átéled azt, hogy te nem ez a test vagy. Világokat járhatsz be, miközben a tested szépen ül csendesen, és nincs is rá szükséged. Egy ilyen embernek hogy lehet ezt beadni, hogy a testtel azonos? Tehát a test az egy eszköz, még az elme is, amivel az ember a tapasztalatokat, a karma országútját járja, de nem maga a lény, igazából nem maga az ember. És itt filozófiát kell váltani, tehát nem is egyszer az európai gondolkodásban újra levegőt venni 2000 év után, mert ha nem segítünk, még mélyebbre csúszik nyugat. Az a tragédia, hogy higgyen egy modern ember ebbe. Hát a múltkor néztem a tévé egy aranyos rabbi bácsit, aki teljesen ki volt borulva, azt mondja, hát az Úrnak lesz majd feladata, hogy ennyi ezer év távolából megfújni a harsonákat és a porból összerakni a... Már ő maga nevetett rajta. Tehát őrületes mentális kihívás a 21. században azt mondani, hogy a lélek csak a testtel összeköt, tehát a tudat csak a testtel összhangban létezhet. Az eredmény egész nyugat ateista lett, mert ezzel nem lehet mit. Jött a Kant, és darabokra tépte, ugye a tiszta ész kritikájával ízekre szedte a keresztény, és nem is tud magához térni azóta, úgy hívják, hogy felvilágosodás, ugye? De nem is tud magához térni a nyugat a csapás óta, mert senki nem tanítja a nyugati embereket arra, hogy a fenét a csapda lényege az, hogy nincs köze a tudatnak a testhez, használja. Tehát amiről ma este beszéltünk, használjuk, de ne azonosuljunk vele. Ha jól használjuk, akkor az nekünk is és minden emberi lénynek a segítségére lesz. Van esetleg valami kérdés így az első estén? Remélem, hogy sikerült fókuszálnunk a tudatunkat, hogy most egy más világban vagyunk ezen a héten. Hogy szokták mondani? Ugye nincs. Akkor én, mielőtt elmennénk vacsorázni, nagyon szeretném.